Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonoknál a már nekem is nagyon hiányzó Zukály Zoltán és saját magam Rédai Gábor, akinek meg a podcast hiányzott, annak ellenére, hogy nagyon jól érezte magát az elmúlt másfél hétben. Sziasztok, szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Nagyon megtisztelsz, kicsit el is pirultam. Te is hiányoztál nekem, meg a podcast is hiányzott, bár nyilván amennyire időd engedte, te is azért nagyon sokat nem engedte egyébként, de azért egy pár sort gondolatot megosztottál velünk a meccsekről időközben. De például a Suns Mavs-ről és az ominózus, szerintem nem csak számszerűleg, de ugye egyébként is kosárlabda szakmai szempontból is a párharcot teljesen megváltoztató 6.-7. meccsről sem hallottam még a gondolatidat, vagy olvastam, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezek mik, és hát nyilván búcsúzunk, meg beharangozunk is, már egy mérkőzés ismeretében, ami szintén nagyon-nagyon érdekes volt, és az ezzel kapcsolatos gondolataidat, a Heat Celtics első meccse kapcsolatos gondolataidat már ismerem, és azok is nagyon-nagyon tetszettek, és hát kíváncsivá tesz a többivel kapcsolatban.
Na igen, amúgy kicsit engem is, mert azért még nem tudom teljesen, hogy fogjam meg majd azt a párharcot, de azért köszönöm szépen, Zoli. Mielőtt bármibe belekezdenénk, gyorsan tegyük meg azt, hogy bemondjuk, és majd sokkal később térünk rá, de már most bemondjuk azt, hogy tegnap este mit tippeltünk erre a párharcra, tehát még az eredmény előtt. Nekem van egy tanúnk, Edei Tibinek mondtam, hogy 4-3 hitet tippelek, aztán majd indoklok később, te honnan indultál? Most abban nem menjünk bele, hogy az első meccs után hol állsz.
Igen, hát én onnan indultam, hogy Kyle Lowry, úgy tippeltem, hogy nem lesz legalább 4-5 meccsen, de lehet, hogy a párharc egészét tekintve. És hát nem gondoltam, hogy Al Horford barátunk harmadjára is elkapja a Covidot.
Na azért itt tegyük hozzá, hogy Al Horfordról ugye terjeng az a pletyka, hogy vagy nincs beoltva, vagy csak egy oltása van. Úgyhogy nála még az is elképzelhető, hogy ez kontakt, de nem tudom, melyik a rosszabb, mondjuk ilyen szempontból, de mindegy, bele sem menjünk.
És meg most én megmondom össze, már a mostani pontos szabályokat sem ismerem. Egyértelműen, hogy az NBA-ben ez változott az eleje óta. És ugye a tippem, hogy hol tettem ezt meg, ugye írtam egy büntető.com-os cikket is erre, hogy 4-2-es Celtics-et tippeltem, de tettem ezt annak tudatában, hogy Kyle Lowry nem lesz, és nem gondoltam természetesen, hogy az első meccsen sem Smart, sem pedig Horford nem lesz, ami nyilvánvalóan itt teljesen átírta a forgatókönyvet, meg az előzetes elvárásaimat is, de ezt nem fogjuk arra felhasználni, ezt a két sajnálatos tényt a Celtics szempontjából, hogy kisebbítsük a Heat érdemeit, mert sportszakmailag igenis oda kellett rakni ezt a második félidőt Spoelstrának és a csapatnak, és hihetetlen az, hogy Spoelstra tényleg az első meccs első félideje után azt mondja, hogy elfiereget láttam, akkor most ezen már változtatunk. Most jó gyerekek, nem kell abban bíznunk, nem kell szokni ilyen mantra, amit én időnként utálok, hogy hát szeretem a csapatunkat, amit kicsit ugye egy badnak az alap tézise állapota, hogy hát ő ugye a harmadik, negyedik meccsig nem nagyon szeretne belenyúlni, akkor se, hogyha 1-2, mert hát we love our team, megoldjuk előbb-utóbb. Na, Spoelstra nem ez. Spoelstra meglátja a problémát, a probléma csíráját, azt azonnal ráönt mindenféle vegyszert, és rendszerint azért ez működni is szokott.
Na, akkor ennyi kis teaser a mai adásból gyakorlatilag. Patreonon már kiraktuk, tehát aki esetleg ott nézte, az már mindenképpen tud róla, viszont azt hiszem, hogy kicsit pontosítanunk kell, tehát van egy akciónk a Rap City-nél, a playoff promóciós kóddal egészen a rájátszás végéig mindenből 10% kedvezményt kedvezményt kaptok, de ez a minden, ez NBA termékekre vonatkozik. Tehát legyen az Nike, vagy Michelin Ness, bármi, de NBA termékekről van szó. Tehát amikor NBA terméket vásároltok, akkor playoff promókóddal 10% kedvezményetek van, kedves hallgatóink, a Rep City-nél, mégpedig az NBA termékekre, ugye a Rep City-nél azért nem kevés ilyen van, úgyhogy lesz miből válogatni. Talán egy szót megérdemel az is, hogy milyen volt számomra a NASZ utam az Azori-szigeteken, már csak azért is, mert nagyon lelkes vagyok, én ugye alapból ilyen, inkább ilyen természetközeli kirándulásokat szeretek, egyébként őspesti vagyok, és nem is akarok feltétlenül kiköltözni még az agglomerációba sem, úgyhogy ez egy ilyen furcsa skizoid állapot lehet, de őszintén szólva sokat meséltem már nektek is arról, hogy szeretek túrázni, hogy szeretek természetben lenni, és hát az Azori-szigetek ilyen embereknek való, ezt el kell, hogy mondjam, szédületes, fantasztikus, lenyűgözően, lebilincselően szép, és egyébként a hihetetlen meredélyek, amik ott vannak, tehát ez egy viszonylag kis sziget, körülötted a végtelen óceán, viszont ugye vulkanikus, baromi magas hegyekkel, tehát nem feltétlenül úgy magasságban, hogy 1100 méter a csúcs, ahova felmentünk a legmagasabb pont, de ugye azért hihetetlen szintkülönbségek vannak így is, mert hogy nem sokkal mondjuk a csúcs mellett, meg már ott az óceán, ami értelemszerűen tengerszinten van. Az egész ilyen hihetetlenül zöld, olyan, mint Izland, csak kicsit melegebb verzióban, itt folyamatosan 17-20 fok van, tehát azért itt sem izzadtunk, kivéve amikor éppen másztunk. Úgyhogy emiatt én nagyon-nagyon ajánlom igazából mindenkinek, aki az ilyen kalandokat szereti, és tényleg annyi élménnyel gazdagodtunk feleségemmel, hogy egészen extra volt. Aztán volt még egy napunk Portóban, hát azt képzeljétek el, amikor egy ilyen teljes harmóniába érzed magad a környezettel, mindenhol bocik, meg voltunk bálnát nézni, és ugye én eléggé bálnamániás vagyok, úgyhogy az is ilyen életemélménye kategória volt, hogy láttunk kék bálnákat, és abból bemenni Portóba, hogy akkor egy délután alatt nézd végig a várost, vagy legalább a látnivalók felét. Hát nem tudtunk rá hangolódni, az finoman fogalmazva sem. Úgyhogy aztán jöttünk haza, de egy nagyon jól sikerült kis utazás volt.
Hát ez fantasztikusan hangzik. Örülök neki, hogy jól éreztétek magatokat. Portugália az tényleg egy ilyen hihetetlen hely, és én nem voltam még ugyan, de azt hallottam, meg olvastam róla, hogy ilyen hihetetlen ötvözete az európai, de kicsit már ez a, nem is tudom milyen, nem a karibi szó jutott eszembe, de ez túlzás. Ez
de nem állsz annyira messze tőle. Nem tudom, nem rossz ez, de például ugye az a trópusi növényzet, ami az Azori-szigeteken van.
Igen.
Meg ott az emberek egy kicsit, egy félúton vannak földrajzilag is Amerika és Európa között, de úgy érzem, hogy valahogy mentalitásban is, és például mindenki kiválóan beszélt angolul. Ha valaki esetleg utazott már Spanyolországba, azt tudja, hogy ez nem egy alapállapot azért Európában mai napig, hogy amikor Spanyolországban voltam, akkor konkrétan a trafikos nem tudott egy, nem is tudom, akkor még rendes cigit szívtam, de hogy nem tudtam egy cigit venni, annyira nem tudott angolul. Hát itt nem ez volt a helyzet. Szóval kicsit ilyen mások. Én nagyon ezzel is elégedett voltam, tehát nagyon vendégszeretőek voltak. Meg hát bálnák is bocik mindenhol. Na jó, én azt mondom,
hogy... Átkötést kérte, hogy ki volt még vendégszerető. Meg Sanz rohadtul vendégszerető volt a 7. meccsen.
Jó, búcsúzzunk el a Sanztól. Az a helyzet, hogy a Phoenix Sanznak amekkora sikertörténet volt, már igazából a Bubble-ben az a futás után, a Chris Paul megszerzése, annyira ezzel párhuzamosan felmentek az elvárások, és ezért most ilyen nagyon durva, hát roast megy meg hogy milyen nagyképűek voltak Chris Paul, Booker, csomóan ezzel foglalkoznak. Én őszintén szólva inkább azzal foglalkoznék, hogy Monty Williams, az éve edzője, kicsit egy Budenholzert tolt ebben a playoffban, én úgy érzem. Ha módosított is, azt is rohadt lassan, ugye megívégül kikerült a rotációból, aztán végül rátették Mikal Bridges-t két meccs vagy három meccs után, tehát amin nem kezdett működni, oda tették Doncsicsra, semmit nem tudott vele csinálni, de olyan tényleg olyan érzésem volt, hogy amíg csak lehet ezt a kis mi szeretett buborékunkat így őrizzük meg, és a saját játékunkat elől-hátul, amíg csak az működik, és hát nem kapott időben észbe, azt óvatosan fogalmazok, hogyha ezt mondom. Szóval én számomra ez mondjuk az egyik nagy sztori Suns oldalról, és a másik nagy sztori pedig az, hogy azért itt már, ezt mi egymás között mi is beszéltük, Zoli, az admin cseten is, talán ketten is cseteltünk így, Gedei Tibivel is beszélgettem erről, hogy most Chris Paul már a sorozat közben látszott, hogy most vagy sérült, vagy teljesen végkimerült, de nem reális az a visszaesés, ami Chris Paulnál bekövetkezett. Szóval nyilvánvaló, hogy védekezésben nyerte meg a párharcot a Dallas, de Dallasról még úgyis beszélünk, de ettől függetlenül ez támadásban, amit a Suns a 6.-7. meccsen tudott hozni, az nem reális. Azért nem reális, mert Chris Paulnak ez a teljesítménye, ez egyszerűen nekem azt mondja, hogy valami olyan dolog történt vele, amivel vagy most már a hátralevő pályafutásában, maradék 2 évében konstans kell számolni, vagy amiről nem tudunk.
Egyértelmű, és nem csak azért mondom azt, hogy itt a Suns is kellett ehhez vastagon, mert én azért eléggé hát deklaráltan kimondtam, hogy szerintem ők torony magasan az NBA legjobb csapata, és ezt megmondom, ezt én még mindig így gondolom, tehát bármennyire is furán hangozhat ez, nem másítja meg a véleményemet az, hogy ők kiestek a konferencia elődöntőbe az én csapatom által, mert a plafonja szerintem a Sunsnak volt egyértelműen a legmagasabb. Arról lehet beszélni, és itt két párhuzamos elméletem is van, mert ez egy egyértelmű összezuhanás volt. Az egyik elméletem az, hogy volt egy Warriors elleni meccs, talán a karácsonyi meccs, ahol nagyon idegesnek tűntek a Suns játékosok, és nagyon megverték őket. Javítsatok ki, hogyha tévedek, de azt mondja, hogy a Warriors ellen volt, és talán olyan statokra is emlékszem, hogy a 22-es naptárjében, ami például a Celticsnél, ugye tudjuk, hogy mekkora kulcs volt, hogy 25-25-ös kezdés után gyakorlatilag 2022 legjobb csapata voltak, azok még mindig. A Suns ebben a rész szakaszban azért visszaesett, a védekezésük egyértelműen visszaesett, és nyilván utólag okos az ember, hogy utólag próbál okoskodni az ember, talán egy pontosabb, hogy lehet, hogy ott már elindult valami. A másik elmélet pedig, amint hiszem, vagy J.J. Redick, vagy talán Bill Simmons mondott, most nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy egyszerűen a lőlapjuk, az a mai ligában, a modern NBA-ben különleges és teljes outlier lőlapjuk, az úgymond segbe harapta őket.
Tehát tarthatatlan.
Nem tehetett talán ezek szerint meg azt, hogy ennyire szembe mész a trendekkel, mint amennyire ők szembe mennek. Hogy nem harcolsz ki büntetőket, és hogy nem triplázol annyit egyszerűen, hanem középtáborról akarsz mindenkit megverni. Tehát lehet, hogy mind a kettőben van némi igazság, nem tudom.
Amikor Chris Paul-t elkezdték, ugye sose tudom merre, de azt hiszem, hogy ugye neki balra terelni, mert hogy jobbra tudja ezt a középtávolit mindenhonnan, bárhonnan, akkor például arra neki semmilyen válasza nem volt, de a karrierje során ezt megtették már párszor, tehát azért neki ez nem újdonság, és volt is válasza. Úgyhogy például én ott is láttam azt, hogy elkezdett egy ilyen tanácstalanság is újra lenni rajtuk, hogy szépen lassan lebontotta a Dallas a játékukat támadásban, a kedvenc spotjaikat nem kapták meg, és azért az is látszik, hogy Monty Williams tényleg fantasztikus rendszert épített fel, ez egy újabb Budenholzer párhuzam mellesleg, mert őneki volt egy olyan, mit tudom én, 8-10 kedvenc dolguk, amit csináltak támadásban, és azt mind kiválóan tudták, és hogy a Dallas szépen lebontotta őket, itt látszott, hogy nincs egy olyan klasszikusan alkalmazkodni képes ball handler, persze ennek Chris Paulnak kéne lennie, de hát ugye említettük, hogy valami volt vele, de tényleg az is lehet, hogy csak teljesen kimerült. Minden esetre nincs egy olyan klasszikus, mindenhez alkalmazkodni képes ball handler, mert Booker nem az, Aitonékról ne is beszéljünk ilyen szempontból, aki ugye mondjuk el tud indítani a másik 45-ről is, egy másik setupban egy pick and roll-t azonnal alkalmazkodni, hanem tényleg, mintha egy ilyen buborékon belül lettek volna egész évben, ahol az ő saját játékuk egyszerűen nem volt az ellenfeleknek ellenszere egészen idáig. Szóval picit ilyen érzésem van, és nem akarom az egészet Montira ráfogni, csak azt akarom mondani, hogy ő csinált valami olyat, amivel kihozta a maximumot ebből a brigádból, de ettől még ez egyetlen egy irány végtére is, és ugye például sematikusan az, amit te mondtál, az nagyon megállja a helyét, hogy ebben az irányban nem nagyon volt gyűrűtámadás, nem nagyon volt falkiharcolás, nem dobtak extrém sok triplát, annak ellenére, hogy kiváló triplázóik vannak, és nagyon-nagyon jó százalékkal dobták őket. Szóval, hogy ebből aztán nem is tudtak kimozdulni, és láttuk a Bucksnak is korábbi években, hogy ez a végzete lett, csak nem tudom, hogy itt is van-e még annyi idő, hogy esetleg még 2-3 évig próbálkozzanak. Mert ugye Chris Paul miatt ez egy teljesen jogos kérdés. Végül is azt gondolom ez lett egyrészt a vesztük, másrészt biztos vagyok benne, hogy sérülésekkel is bajlottak, de hogyha megnézed a rotációjukat, akkor lehet azt mondani, hogy egyel több ball handler még jól lett volna, de igazából mindenki játszott, akinek játszania kellett.
Így van, és most még nem akarom átvezetni a Mavs-re, úgyis beszélünk róluk ugye a konferencia döntő bearangozóban, és ott majd felmerül az is, hogy mit csináltak másképp és jól ezen a bizonyos 6. és 7. meccsen, vagy akár mit csináltak jól ugye a 3. és a 4. mert azok is nagyon-nagyon jól sikerültek az ő szemszögükből. A Suns jövőképe, azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű a helyzet. Aitont mindenképpen kimaxolod, és vagy megtartod, vagy ugye sign and trade. A vadabb pletykák, vagy inkább talán ötletek alapján erre is van esély. A legérdekesebb ötlet talán Sterzer Peti barátunk, Fili szakértőnk ötlete, ami ugye egy Aiton sign and trade Gobertért, ami talán mind a két csapat számára tényleg érdekes lehet. De azt számomra nem kérdés, hogy vagy megadod a maxot egyből Aitonnak, vagy az egyértelmű szerződést, amit meg fog kapni, több helyről is megkapni, én azt gondolom legalább 2-3 helyről, azt meccseled. És van azért egy nem rossz fiatal, sőt, nem is nem rossz, hanem talán extra fiatal magja a Sunsnak véleményem szerint. Aitonban én abszolút hiszek még, nyilván ez egy nagyon rosszul sikerült sorozat volt neki, bár itt is voltak egyébként jó meccsei. És én azt értem, hogy ő is azért valamennyire szemben megy a modern NBA-vel. Annak most nem látom értelmét, hogy beszéljünk arról, hogy most ő volt a jó draft kiválasztás, nyilván. Mert erről annyit beszéltünk, mert meg annyira egyértelmű erre, ha így nézed, egy vákum erre a kérdésre válasz, mindenki.
Semmi értelme most egyértelmű. Már eltelt 4 év.
Most már semmi értelme, igen. Plusz annyira egyértelmű lehet most már azért a válasz minden csapatnak, aki nem vitte, ugye Lukát, de elvihette volna. És Chris Paul meg vissza akar térni, le fogja hívni, nem is opció van, hanem még van ugye még egy teljes év, és aztán egy nem teljesen garantált, szóval ő is egyértelműen vissza fog térni, perc limiten kell tartani, és nem azt mondom, hogy csinálj mindent ugyanígy, mint ebbe az évben, mert azért valamit tanuljatok már ebből, légy szíves, napocskák, meg Monti, egy picit, majdnem kimondtam, hogy hibridizálni.
De nem szóval volna.
Ötvözzük már a játékot egy picit, legyünk már sokoldalúbbak támadásban. A védekezés azt szerintem rendben van. Nyilván az utolsó 7. meccsen minden, ami dugába dőlhetett, az beledőlt abba a bizonyos dugába, bármi is legyen a duga.
De egyébként az első 6 meccsen a Suns védekezésével olyan nagy baj nem volt.
Nem volt, abszolút nagy baj nem volt vele, így van. És egyszerűen sokoldalúbbnak kell lenni, picivel több tripla, Bookernek agresszívebb meg kell támadni a gyűrűt, remélhetőleg Cam Johnson labdakezelése fejlődik, ő is tud egy picit előlépni. Michael Bridges-re esetleg egy kicsit nagyobb terhet támadásban, mert ő alapvetően azért többre lenne képes, szerintem többen a játékában. Nem lesz nyilván soha igazi ballhandler, de kis betörés mutass már nekem még egy legyen cél az, hogy egy 16-17 pontot, 18 pontot átlagoljon jövőre, és legyen egy plusz fegyver a play-offban az, hogy nem csak Bookerre és Paulra kell készülnünk, hanem Mikal Bridges is most már tud olyan dolgokat csinálni, ami szerintem benne van. És nyilván Aiton, ez egy nagyon nagy, ő egy nagyon nagy kérdőjel csapat szinten is, illetve ugye egyénileg is, de benne is sokkal-sokkal több van. Tehát lehet még tovább növelni ezt, sőt, hát bőven növelni az agresszivitás.
Értem, mire gondolzol ide, a sokkal-sokkal több, az szerintem túlzás. Tehát
van egy véleménykülönbség köztünk, én Aitonban abszolút látom azt, hogy a liga egyértelműen harmadik legjobb center legyen Jokic és Embiid mögött, de egy akár igen Towns-t is megelőzve, én abszolút ezt látom benne, de ugye tudjuk, hogy az én véleményem nem feltétlenül annyira pozitív Towns-szal kapcsolatban összességében, de szerintem ez a max potenciálja Aitonnak. Nyilvánvalóan Jokic és Embiid közelébe soha nem fog kerülni, de lehet All-Star, többszörös All-Star is, én abszolút látom benne ezt a potenciált.
Igen, itt tényleg van egy kis véleménykülönbség köztünk, azért nem is akarok aló másik oldalára se esni, hogy Aiton ne tudna még tovább fejlődni, egyértelmű, hogy a dobásában például van potenciál, ezt szerintem, ha megnézed dobni, ha megnézed büntetőzni, ez nem egy nagy ívű kijelentés. A védekezése az, annak vannak sajátságos hibái még mindig, de rengeteget fejlődött az elmúlt 2 évben, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon az oldalon viszont már mondjuk olyan ugrásszerűen nagy potenciál nincs benne, és ez pedig azt jelenti, hogy egy átlag fölötti védő lesz, és egy valamivel átlag fölötti támadó lehet még, ami már valószínűleg All-Star, tehát ez benne van. Jó, én még egy dolgot szeretnék megjegyezni a Suns-zal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy említettem ennek a ballhandlernek a hiányát, tehát Campaign egy tök jó játékos, jó csere irányító olyan szempontból, hogy jól is védekezik, el is tudja dobni a triplát, érdekes, hogy ő sem tud betörni, tehát hogy nem csak a játékosoknak kell többet betörni, mert nem feltétlenül ilyen típusúak, hanem elképzelhetőnek tartom, hogy a Sunsnak egy olyan típusú 6. ember, akár gyengébb védekezéssel, akiket szoktunk így szeretni szídni, az nem jönne rosszul 2. posztra, mert ugye semmi sem ez. És egy ilyen cserekettest én nagyon nézegetnék a Sunsnál. Egyébként ugye nyilván tudjuk, hogy a wing rotációjuk, ha Aiton marad, akkor a center rotációjuk, ezzel alapvetően nincsen nagy baj, és nekik a mélységükkel sem volt baj, de az az egy ilyen játékos, a szegény ember Dinwiddie, vagy nem is tudom, de ez egy nagyon jó példa, tehát hogy az még cél lehet, nem tudom, hogy honnan tudják ezt egyébként megszerezni, mert nyilván a free agent piacról igazolni most, hogy már drága a csapat, nem lesz túl könnyű, de megér egy próbát, hogy valami ilyen típusú játékost akár draftról, második kör elejéről megpróbáljanak beszerezni. Na akkor búcsúzzunk el a Philadelphia 76ers-től is, amelyiknél azt hiszem, hogy a legnagyobb ilyen kérdéseket végül is James Harden szolgáltatta, meg mindenki visszatért ahhoz a bizonyos cseréhez, amit például akkor mi mind a ketten win-win cserének értékeltünk, és most már inkább a lose-lose csere az, amit hát így utólag mondanak rá, de én nem
bocsánat, gondolom... Bocsánat, én úgy emlékszem, hogy
igen?
Vagy mind a ketten, vagy én biztos, hogy elmondtam, hogy ez lehet win-win, vagy lose-lose csere is, vagy win-lose, vagy lose-win. Arra emlékszem, hogy ezt konkrétan leírtam a csoportba, kommentbe.
Lehet, ezt de azért így, te 5-ös-5-öst adtál a két csapatnak, én meg 5-öst a Netsznek és 4-est a Philinek.
Hát igen, szóval. Ugye az win-win, de azt hiszem nem fogom nyilván visszahallgatni, mert nincs sajnos időn kiesmére nekem legalábbis, de remélem, vagy úgy rémlik, hogy azért hozzátettem ezt a kis disclaimert, hogy egyébként azért van arra esély, hogy mind a ketten befürödnek. De igen. Ha nem, akkor...
Mindegy, figyelj, biztos vagy benne, hogy hozzátettük ezt a katasztrófa potenciált. Nem tudtam annyira kimondani, de egyébként azt se tudnám kimondani, hogy James Hardennek különösebben jó playoffja volt, még nem is a Houstoni Hardenhez hasonlítva, hanem akár csak a tavalyihoz. És volt két nagyon jó meccse, de például ugye sokan felhozták, hogy az utolsó meccsen teljesen eltüntesett a védekezése, az igazából ebben az évben volt a legszánalmasabb, és ezt a playoffra is sikerült nagyjából kivetítenie. Ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy a Philadelphia 76ers egy sérült, vagy félsérült Embiiddel már megint, de egyébként Embiid amikor játszott jó volt, illetve egy viszonylag egészségesnek tűnő kezdővel igazából nagyon jó dolgokat is mutatott ebben a rájátszásban, szóval tudom, hogy nem ez most a Philly narratíva, de én azt szeretném elmondani, hogy például Danny Greennek a sérülését azért sajnálom különösen, mert nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen jó éve. És kezdett így olajozottan működni egyébként a Philly. A Raptors ellen is volt erre példa több meccsen, és aztán utána bizony, amikor visszajöttek 2-2-re, akkor is az egy meglepetésszerűen jó teljesítmény volt a Heat ellen, amelyiknek látjuk azért a védekezési potenciáját, és nem volt meg bennük az a plusz, hogy mindig Maxi vagy Harden hozzá tudjon tenni annyit támadásban, és ne vegyen el annyit védekezésben, egyébként Maxit is most már nem először találom meg ebben a playoffban védekezésben, és ő neki ebben tényleg fejlődnie kell, de hogy ők annyira pluszba tudják fordítani mondjuk minden második meccset, hogy a Miami-n átlépjenek. És nyilván nagyon érdekes utólag elgondolkozni azon, hogyha Embiidnek nincs a sérülése, hogyha nem ütközik össze Siakam könyökével az arca, akkor vajon szorosabb lett volna ez a párharc? Én azt gondolom, hogy erre megvan minden esély, hogy ez akár szorosabb is lehetett volna, és igen, most nyilván sokan szidják Doc Rivers, de nem szidtuk tavaly? De, és ő nem lett jelentősen jobb edző, kétségtelenül. Ugyanakkor szerintem ha van töke a Philinek, ami nincs egyelőre, Mori azt mondta, hogy Doc Rivers marad, akkor ha szereznének egy jó edzőt, akkor szerintem tök ígéretes ez a mag, és nyilván kérdés, hogy mit csinálsz Hardennel, aki valahogy majd be akar lépni ebbe a szerződésbe, nyilván nagyon fontos lesz az, hogy ő jobb formába kerüljön, de azt akarom végül is kinyögni, hogy pozitívumai is voltak ennek a rájátszásnak a kiesés ellenére.
Nyilván Embiid szezonja köré azért fel lehet építeni egy pozitív narratívát, hogyha próbálunk ebbe az irányba elmenni, mert pedig miért ne próbálnánk, vagy legalábbis be lehet dobni. Amíg ő egészséges tud maradni, addig a Sixers mindig Dark Horse contender lesz, mindig sötét ló lesz, mert egyszerűen még ha nem is játszanak feltétlenül jól körülötte, ő akkor is magával tudja húzni az egész csapatot, és olyan hihetetlen impactje van a playoffban talán még inkább, ahol ugye azért egy-két gyengébb lesz, meccsed lesz, amit azért a védekezésben mindig
igen.
Felkapcsol, és hihetetlen impactja van tényleg. Szóval ez nyilván jó, hogy van egy Joel Embiided, és amíg van, addig lehetsz pozitív, de az egész Harden szituáció, független attól, hogy egyébként sokat elkészítik most a playoff alatt, de De összességében azért nem játszott annyira rosszul a Sixers ellen, nem ez döntött összességében, nem az ő szerepe.
A Heat ellen, de igen.
A Heat ellen, igen, mit mondtam?
Sixers.
Sixers, igen. A jövőt nehéz elképzelni, 34-35 éves Hardennel. Tehát ez itt igazából a problémám. És ezért is valahol remélem a Sixers helyébés, hogy lehívja az utolsó évét, mert akkor lenne még egy év, amikor remélhetőleg ugye Harden egyrészt a következő szerződésért is játszik, és jobb fizikai formában érkezik meg, mint mondjuk azt idén tette, és van még egy esélyed nyerni most ezzel a kerettel, amely után simán dönthetsz úgy, hogy Embiid köré csinálsz egy ritult. Igen. Ahogy Dirk köré csinálta a Mavericks kétszer is. Először pont, ha jól emlékszem, 28 éves korában, 3 évvel a majdani 2011-es bajnoki, illetve utána következő 2011-es bajnoki cím előtt. Tehát én ezt látom most a Filinek is, hogy jövőre menjünk neki, mert úgyse tudsz mit csinálni Hardennel, lehívja az opcióját, és talán lehet ebből még valami, nyilván nem ideális a felállás, de meg kell próbálni, és aztán utána Ritul jöhet 23 nyarán Embiid köré.
Maxi, fantasztikus találat, most in through player esélyes volt annak ellenére is, hogy másodéves, ugye ezt külön ki kell emelni. Tobias Harris, ha nem is a szerződéséhez mérten, de jól játszott a playoffban, volt egy jó Danny Greenjük, mondjuk ő nem lesz nyilván, tehát ez a sérülés, ez valószínű.
Szegény lehet, hogy soha többet sehol is innen legközelebb edzőként látjuk, mert egyébként szerintem szenzációs edző lenne belőle.
Igen. Illetve én azt is elmondanám, hogy szerintem Reed beépítése is, még akkor is, hogyha Doc hát már kényszerűen nyúlt ehhez, akkor is egy jó ötlet. Én ugye a szezon előtt mondtam, hogy Isaiah Joe-tól sokat várok, ez nem jött be, ettől függetlenül még akár azt is mondhatjuk, hogy még vannak beépítésre váró tehetségek. Matisse Thybul az, akinél ugye viszont komolyan el kell gondolkoznunk, tehát van ez a Chris Dunn jelenség, hogyha emlékeztek Chris Dunnra, ő volt az, akiről mindig mondtuk, hogy ez egy félelmetesen durva védő, tehát nem csak simán egy jó, hanem elit, top 10. Csak közben támadásban annyira rossz, hogy nem tud miatt a pályán lenni. És én a bearangozónál is ezt mondtam, hogy Matisse Thybullal ez lesz a probléma, már a Torontónál is, ott is ez volt, és most is ez volt. Azért el kell gondolkozni rajta, hogy őt most meddig tartjuk ennek a szenzációs védő, és csak egy picit meg kell tanítani, támadni kategóriájú tehetségnek, és mikor mondjuk azt, hogy ez a csávó támadásban annyira esélytelen, hogy ezzel nem lehet hosszú távon számolni.
Nagyon jó kérdés. Hogyha én vagyok a Sixers és a játékos fejlesztő edző, akkor az egész nyaramat megpróbálom ugye Thybullal tölteni, és egyszerűen azt a triplát összerakni, mert amúgy nem reménytelen. A dobó mozdulata szerintem kifejezetten szép, vannak jó periódusai, összességében nyilván kevés kísérlete, de az alapszakasz százalék is nagyjából rendben volt. Szerintem nem menthetetlen, nem reménytelen triplázó. És hát kivel tudott pótolni egyszerűen Danny Green, csak vele. Tök ugyanaz a játék stílus gyakorlatilag, csak ugye ezen a ponton nyilván távol még sokkal jobb védekezésbe, Danny Green meg persze jobb triplázó volt, de Greennek is egyébként volt egy-két olyan éve, amikor azt hittük, hogy teljesen game over, danzó, mert alig tudott bedobni bármit, és ugye a védekezésben még nyilván visszaesett a legjobb éveihez képest. Úgyhogy ez itt szerintem adott, megpróbálod kimaxolni Thybul potenciáját, és természetesen Maxi potenciáját, akiből, hogyha All-Star lesz, akkor ez nem egy olyan rossz fiatal mag.
Igen, igen, ezt mondom, hogy azért igen, itt nincs nagy baj, meg viszonylag rendben vannak. Azért az jó lenne nyilván, hogyha lenne egy olyan edző, aki, hogy is fogalmazzak csak, nem csak egy viszonylag jó büntetőkre épülő alapszakasz rendszert tudna kialakítani, mert Doc tényleg szörnyű playoff edző, és még az nem is az idei playoff volt a legrosszabbja, messze. Na, tehát, hogy ez még nem is volt olyan vészes.
Igen. Azért, hogyha szembeállítanád a két szenáriót, ugye nyilván, ami fog történni, tudjuk, hogy Harden lehívja az opciót, és neki mennek még egyszer. Ha ezt szembeállítod azzal, hogy már most kezdjük el a ritult, és akkor jövőre nem feltétlenül próbálunk neki menni a bajnoki címnek, hanem mondjuk egy fiatal, tehetséges edzőt, mondjuk nem tudom, a Mavs-től elcsábítjuk, ugye Sweeney-t, aki ugye kiinterjúzott ugye a Hornets edzői posztjáért, és persze próbálunk nyilván nyerni, meg úgyis például jobban jutunk, ugye Embiiddel és Maxival és Harris-szel, de közben meg azért elkezdünk valami új dolgot is építeni. Ha ezt szemmelállítod, akkor nyilván azért te is a második verziót választanád, és akkor menjen Doc, és Harden ne hívja le az opciót, hanem írjon valahol máshol alá. Tudjuk, hogy ez nem lehetséges, ugye Móri már most kijelentette, hogy visszahozza konkrétan. Harden is számol meg, hogy Docnak ott ült mellette, Doc is mondta, hogy jövőre is ő az edző. Nem értem, hogy miért csinálod ezt magaddal, tehát mi a francia nem lehet várni legalább, és a legalább a szokásos lózungot benyomni, hogy kiértékelő mindent, ami a csapatnak a legjobb, azt fogjuk megtenni.
Főleg úgy, hogy ugye a kedvenc összeesküvés elméletem is ott van, hogy először Hardent hozza, aztán Mike D'Antonit, aki most már ugye interjúzik több helyen Hornetsnél, ráadásul esélyesek között van, de még kint van a piacon. Persze, hozzá kell tennünk azt is, hogy Mike D'Antonit mondjuk most 4 évre leszerződtetni, csak azért, hogy a Harden újra működjön, hát megértem, hogy az hatalmas kockázat, szóval nem azt akarom mondani, hogy ennek mindenképpen teljesülnie kellene, csak nem tudok megbízni abban, hogy Doc Rivers-a bajnok lehet ez az együttes, még akkor se, ha szerencséje van, mondjuk.
Az NBA edzők Doane-je, ugye? Ez a legidősebb, valahol legidősebb, azt hiszem ez a szó, Doane.
Mármint, hogy Mike D'Antoniról beszélsz, vagy Doc Riversről?
D'Antoniról.
D'Antoni, így van, így van.
72 éves talán, és akkor most őt 4 évre.
Hát igen.
Az már 80 közel, azért az kemény.
Hát az.
Ugye Hubie Brown volt eddig a rekorder, hiszem pont 70, 71 egész valány, olvastam a cégben, 71 év és pár nap.
Most csak fejből így mondom, de Jerry Sloan is megközelítette ezt, azt hiszem.
Igen, ő is 70 felé hagyta abban. Azért az NBA edzőség más, mint a soccer foci edzőség. Bár az is nagyon nagy stresszel jár a foci, de ott valamiért mégis viszonylag sok. De mondjuk nyilván ez a csapatok számából is van, tehát van persze, több száz, hanem 500 vagy még több profi csapat. Ugye csak Európában, meg úgy össze-vissza, ott persze, hogy több 70 pluszos edzőt fogsz látni, az NBA-ben itt valamiért ott már nyugdíjba mennek. Meg hát nyilván a lóvé is elég komoly, tehát egy NBA edző azért nagyon-nagyon jól keres, még szakörben szerintem csak a legnagyobb csapatok edzői keresnek úgy igazán jól.
Viszont Zoli, hogyha van még bármi a Philly-hez, akkor mondd, ha nem, akkor szerintem búcsúzzunk el a Grizzlies-től is.
Maxiről beszéltünk, rá leszek nagyon-nagyon kíváncsi jövőre, hogy tud-e még egy szintet lépni a harmadik évben, mert ugye a második évben elvárjuk valamilyen szempontból.
Bár talán nem ekkorát, de igen.
Talán nem ekkorát, igen, és jövőre azért sok mindenki fog derülni. Hát Ja Morant is most a harmadik évére ugrott egy hihetetlen nagyot.
Igen, azt nem gondolom, hogy egyébként ugyanakkor a tehetségekről beszélünk, de Maxinek a gyorsasága. Már korábban hasonlítottam őt De'Aaron Foxhoz, most jelenleg lehet, hogy inkább szeretném azt, hogy Maxi legyen a csapatomban, mint Fox.
Hát igen, talán azért, mert Foxból nehéz azt kinézni, hogy úgy összerakja a dobását, hogy az megközelíti Maxi-t. Maxinek ez a dobás, ez egy olyan felismerés ebbe a szezonban, ami alapvetően megváltoztatja azt, hogy őt hova várjuk és hogyan.
Így van, mert ezt tudtuk, hogy rohadt gyors, meg hogy jó a ball handlingje, tehát ez megvolt a vajról is. De ha már gyors játékos, akinek jó a ball handlingje, szerintem itt az ideje akkor, hogy Ja Morant felé is elterelődjünk, és a Memphis Grizzlies felé, amelyik a 9-10-es kezdés után gyakorlatilag a Suns-zal karöltve a liga legjobb csapata volt. Ez nem tudom mennyire van így meg, kedves hallgatóknak, de nekem is úgy utána kellett gondolnom, hogy ezek utána a Sanshoz hasonló mérleget hoztak. És nem csak a második hely az extra, ahova senki nem várta őket, tényleg nulla, senki, hanem az is, hogy kialakítottak egy igaz, hogy inkább alapszakaszhoz illő, de egy mentalitást, egy játékstílust, ennek a csapatnak lett egy stílusa, egy nagyon kemény, sok támadó pattanót szedő, sok könnyű kosárra törekvő csapat, de nyilván kicsit kényszerből is, mert félpályán még nem elég jók, egy igazi ball handlerrel még nem vagy elég jó félpályán. Ugyanakkor Bane fejlődése, Jaren Jackson Jr. fejlődése, a minden belső fejlődés, gyakorlatilag csak Dillon Brooks volt az, akinek ez az éve majdnem kiment a kukába a sérülések miatt, és nem is tudott igazán visszatérni arra a szintre, ahol korábban már villanások elejéig láttuk őt, de mindenki más egyébként, Brandon Clark fantasztikus visszatérése, szóval meseszerű sztori volt, azt akarom mondani, a Grizzlies idei szezonja, és igen, kiestek a Golden State ellen, ugye sokan írták azt, hogy a meccsek nagyobb részébe vezettek összességében, a Clutchban azért a Golden State felülmúlta őket, illetve két olyan meccs is volt, amikor a Golden State lepattanózásban alaposan felülmúlta őket. Én ezért gondolom azt egyébként, hogy a GSV továbbjutása megérdemelt. Mert egyébként mind a két csapat elég rosszat hozott ki egymásból, és ez alatt a párharc alatt azt láthattuk, hogy lehet lebontani a Golden State-et, és hogy lehet lebontani a Grizzlies-t. És volt, amikor ez egyszerre sikerült mindkettőjüknek, szóval nem ez volt a legmagasabb színvonalú párharc, az biztos. De amit akarok mondani, hogy a Grizzliesnek azt gondolom, hogy nyilván még kell fejlődnie abban, és a nagy tanulság a szezonnak, hogy legyenek még ballhandlerök a pályán, például, hogy Dillon Brooksnak ne ezt a minden szart eldobok verzióját látjuk, mert egyébként így is plusz-minusz király, és így is a védekezése annyit jelent a csapatnak, hogy megőrülsz, hogy ebbe Bane még tovább tud fejlődni, stb. Tehát értjük, ebben még fejlődniük kell, hogy a félpályás támadásuk is playoff képes legyen. De az volt a durva, hogy igazából a saját stílusokkal majdnem, hogy teljes mértékben tudtak érvényesülni. Tehát igen, most kikaptak a Golden State ellen, de ez a párharc is jóval szorosabb volt ennél a 4-2-nél, még úgy is, hogy Morant megsérült, és nem játszott az utolsó három meccsen, illetve a labdaszerzések abszolút megvoltak, a pattanózásban ugye voltak már problémák, de a hustle play-ekben, a 50-50-es labdákra továbbra is mindig a Grizzlies tekinted esélyesnek, és igazából a mélységük is olyan, ami tipikusan nem szokott működni a rájátszásba, de náluk mégis működött, tehát fantasztikus volt az, hogy az egyik matchupnál, ahol Clarknak nagyon kedvezett az, hogy ő a legmozgékonyabb magas ember a pályán, Clark tudott baromi jó lenni, a következőnél előkerült Melton, mert kellett a védekezése. Az a helyzet, hogy igazából ez az úgymond alapszakaszjáték többé-kevésbé működött a playoffban, és a nagyobb problémájuk talán az volt, hogy félpályán még nem elég jó támadó csapat. És ebben is különleges a Memphis Grizzlies, a fiatalságukban is különleges a Memphis Grizzlies, úgyhogy nem tudom, hogy van-e most csalódott Grizzlies szurkoló annak ellenére, hogy kiestek.
Maximálisan egyetértek a konklúzióddal, minő meglepetés. Azért az már egyébként látszott Timberwolves ellen, hogy ez a, ha őszinték vagyunk, hogy ez a Grizzlies idén azért még nem fog bajnoki címet nyerni, mert kiütköztek azok tényleg jellemzően fiatal csapatokról elmondható dolgok, amik hát limitálják azért azt a végkimenetelt, amit szeretnél egy kosárlabda csapatként az NBA-ben, amikor tudjuk, hogy milyen hihetetlen magas azért az ellenfelek átlagos színvonal a playoffban. Ennek ellenére ez egy hihetetlenül kompetitív második kör volt a Warriors és a Grizzlies között, és még azok a Warriors fanok is, amelyek azt mondják, hogy ők 6 meccses továbbítást vártak, és azért hát számítottak rá, hogy azért már most elég erős ez a Memphis, fiatal Memphis csapat, és azért kicsit megszenvednek. Szerintem ők sem ilyen forgatókönyvre gondoltak. Tehát a hányadik meccs volt, amikor teljesen leolvadt a Warriors?
Az ötödik meccs volt, az egy brutális nagy verés volt, igen.
Azt hiszem 57 ponttal vezetett a Memphis. Uh-huh. Az volt a legmagasabb, a legnagyobb különbség a két csapat között. Na, azért arra senki nem számított, hogy lesz egy ilyen Warriors meccs, amikor totálisan ledominálják őket, és ha csak ezt az egy meccset megfogjuk, akkor szerintem már legit érvekkel védhetjük ugye a tippünket, mert igenis ez egy olyan párharc volt, ahonnan őszintén továbbíthatott volna a Mavericks, a Grizzlies is, tehát nem múlott ez abszolút sokan, hogy itt 7 meccses lett, és azt is láttuk ugye, hogy bár a max-max potenciál az nyilván John Moranttal a legmagasabb, és vele van a plafon igazán magasan, nélküle sok szempontból egyszerűbb a rendszer, amit játszanak. Tehát könnyebben tudják játszani ezt a hustle rendszert, ami nélküle van, és ő egy picit azért ma még meg is bonyolítja ezeket a dolgokat, amivel nem azt mondom, hogy jobbak Morant nélkül, természetesen ez egy blőd kijelentés lenne, de legalábbis az a rendszer, amit ők játszanak, az könnyebb nélküle. Ez szerintem így árnyalt, és így helytálló. És
hát meg főleg ugye a védekezésük, ott azért tényleg jelentős a különbség.
Igen. És egyébként ez pozitívum is, mert ha azt nézed, hogy ha egyszer majd, hasonlóan esetleg ahhoz, amit most talán a Mavericksnél látunk, akikről még beszélünk ma, bele tudod helyezni a Morant rendszert a Grizzlies rendszerbe, és a kettő együtt tud nem csak talán létezni, hanem szimbiózisba is kerül, na akkor látjuk majd. Én azt gondolom, hogy minden évben a macikat a konferencia döntőben minimum, de sokszor a döntőben is, és előbb-utóbb ez a csapat szerintem nyerni fog. Ha mindenkit meg tudnak tartani, és megtartják ezt a csapatszellemet, ezt a különleges valamit, ami azért Memphisben igenis megvan, akkor el tudják hozni nekik a város első bajnoki címét, és egyébként ez egy olyan szurkolótábor, ami tényleg különleges, és a város is különleges, és imádják az NBA kosárlabdát, és van egy saját identitásuk, ami szerintem bajnoki címet fog hozni előbb-utóbb. Ugye szoktuk őket hasonlítani a Warriorshoz, vagy a Spurshoz, nekem még a Blazers is eszembe jött, tehát hogy mondjuk mi lett volna, ha, és mi lehetett volna ugye abból a trióból, az Oden, Aldridge, Brandon Roy trióból, utoljára akkor éreztem ezt, és akkor láttam egy ennyire komoly potenciál bíró csapatot, nyilván az OKC-n kívül, mert ők azért egyértelműen ebben a sorban voltak, sőt, hát talán minden idők legjobb jövőképpen rendelkező fiatal sztárgárdája volt, amit aztán ők azért leromboltak, illetve nem úgy jöttek össze a dolgok. Szóval abszolút pozitív minden, menni kell belőle és még tovább összecsiszolni Morantot és a rendszert, illetve Morantnak még tovább javítani azt a jumpert, ott tett lépéseket, de érdemes már most elkezdeni picit a játékát. Hát modernizálni abból a szempontból, hogy nem szeretném, meg te se szeretnéd, meg ők se szeretnék, hogyha továbbra is így ilyen veszélyes szituációknak tennék ki magát, mint amiket ő, amikbe ő bele szokott kerülni, mert az nem lesz azért jó.
Igen, igen, egyértelmű. Mondjuk például a Warriors védekezése ugye megpróbálta teljesen naprendszer csapattá tenni a Grizzlies-t, és én azt láttam, hogy Morant továbbra sem szívesen vállal magára ekkora terhet. Persze eldobta a hármasokat, mert el kellett, és teljesen korrekt százalékkal 30-40 között be is dobálta őket, úgyhogy nem volt ezzel gond, de láttam azt, amikor például lehúzódtak róla, hogy azért ő egyszer-egyszer még odapasszolja Bane-nek, aztán Bane visszapasszolja, mivel hogy Morant tök üresen van. Szóval, hogy biztos erre fel kell készülnie. Lesz olyan, hogy lehúzódnak róla, akármilyen jó lesz a jumper, de soha nem lesz elit dobó, nem lesz egy, nem hogy egy Steph Curry nem lesz, hanem nem lesz még egy olyan játékos sem, akinél ezt nem próbálod meg legalább a meccs elején. És ezekkel is tök jó, hogy most találkozott, tehát őszintén szólva maga ez a tapasztalat is az egész csapatnak hihetetlenül jól jön. Viszont az ugye érdekes, hogy Morant nélkül védekezésben tényleg egész szezonban jobbak voltak, most a rájátszásban is egy kicsit jobbak voltak, és Morant nem egy Trae Young, nem egy szörnyű védő. Tehát nem kifejezetten jó, de egyáltalán nem szörnyű, egyébként a passzsávokban egyre jobban ugrik bele, látszik a fejlődés, egy-egyben még vannak gondjai, és lesznek is szerintem a karrierje során, de azért ezt is meg kell találni a Grizzliesnek, hogy nem lehet ekkora különbség, mert nem szerintem indokolja.
Igen, adott is egyébként a példa a szemközt álló csapattal, a velük szemben néző csapat, a Steph Curry kell követni a szempontból is, és ennyi.
Jaja.
Ő is ugye a kezdeti, hát talán Steph az elején azért, ha nem is Trae kategória, de nem sokkal felette volt, és egész vállalható védővé vált az évek során. Most már nyilván van egy újabb egy ilyen lefelé menő dolognál, tehát már nyilván nem fog úgy védekezni, meg nem is védekezik úgy ebben a play-ban, mint mondjuk 2015-ben, 6-ban, 7-ben tette, de abszolút vállalható, és talán nem mínusz egy ember már, vagy maximum a legnehezebb meccsapok ellen, ami nyilván az mindenkire igaz, tehát nem csak őt vadásszák, hanem Chris Paul-t is vadászták, aki pedig ugye elitvédő.
Igen, igen, igen. Na, még talán egyetlen egy kérdés van a Memphis-szel kapcsolatban, hogy Kyle Anderson megtartása egy dolog, de Tyus Jones az nem biztos, hogy könnyű lesz, ha például a New York lecsúszik a Dame Lillard vonatról, nem tehát gondolják.
Tehát mennyit adnak itt a Gyuri barátunk, a Maja Gyuri barátunk, volt egy kis vitánk. Én nem tudom elképzelni, hogy ilyen évi 15-öt, mert ő azt is vizionálta. Szerintem ilyen évi 11-2 max, de lehet, hogy tévedek.
Igen, és az is kérdés viszont ettől függetlenül, hogy évi 11-2-ért megtartasz egy csereirányítót, de hozzáteszem, hogy azért hajlok az igen felé, mert nő a sapka, nőni fog a sapka folyamatosan. El is tudod cserélni, és ráadásul ő együtt is pályán tud lenni Morenttel, mert van olyan jó védő. Úgyhogy igazából nem veszítesz ezzel olyan sokat. Bane akár tud hármast játszani small ball line-upokban gond nélkül, így Melton is jogos, hogy ott marad. Szóval szerintem van egy ilyen egészséges határ, ameddig meg kell tartani, de hát ezt majd meglátjuk a nyáron. Na és akkor egy búcsunk maradt még, és ez pedig nem más, mint a bajnok Milwaukee Bucks búcsúztatása, amelyiknél én azért azt gondolom, hogy jegyezzük meg, hogy igenis meglepő az, hogy ők ennyire késérre menő csatát tudtak vívni a Celtics-el Middleton nélkül, és Giannis pedig a playoff legjobb játékosa is volt szerintem eddig. Tehát nyilván nem tudom egyértelműen mondani, hogy ott van Luka. Ott
van Luka.
Hát nem. Tehát, hogy oké, nagyon jó Butler, de Luka meg Giannis kiemelkedik. És utánuk lehet, hogy egy teljesen saját tírt kap Butler, tehát ő is kiemelkedik, de nem tudnám egy szinten.
Értem, hogy miért mondod ezt, igen. Tehát nyilván Butler úgy hozza ezeket a statokat, amik egyébként jobb statok, hogy azért ő nem kap talán akkora figyelmet, mint Luka vagy ugye Giannis. Ebben mindenképpen egyetértek, igen.
Igen, én azt gondolom, hogy ő akkora terhet sem cipel, mint Luka vagy Giannis.
Ez is valószínűleg igaz.
De szóval Giannis félelmetes volt. Holiday hozta, amit tud, és őszintén szólva persze, hogy Grayson ellen szar lesz már egy ilyen szintű csapatvédekezés ellen, mint a Celtics. Hát jó reggelt kívánok. Szóval, hogy nyilván Middleton hiánya mindelől, mind hátul egy pótolhatatlan hiány volt, és ennek ellenére elképesztő végjátékokkal, rohadt jó védekezéssel ezt a Celtics-t 7 meccsre kényszerítették. Én innen fognám meg, hogy igenis meglepőnek tartom azt, hogy egy ilyen teljesítményt le tudtak tenni az asztalra, és teljesen komolyan felmerül bennem az, hogyha itt van Middleton, akkor ez a Bucks tovább jut.
Nehéz nem erre a következtetésre jutni, nézve a párharc összes meccsét. Meglepő volt az a szintű védekezés, amit a Bucks tudott játszani. Az alapszakaszok után, ami nem sikerült annyira jól, itt abszolút reális. Sőt, hát nem reális esélyük volt, azért nekik állt a párharc az első három meccs után, és igazából szerintem főleg az történt, amit ők akartak így Middleton nélkül. Tényleg abszolút kimaxolták ezt a dolgot, simán tovább jutottak volna akár hat meccsen. Nyilván Tatum, Jason Tatum, LeBron-szerű hatodik meccsét, ugye LeBron a Celtics elleni hatodik meccséről beszélek, 2012-ről talán.
Igen.
Egy olyat előhúzott, tehát azért minden dicséretet megérdemel, de itt abszolút benne volt a Bucks továbbjutása, és Giannis űrkosárlabdát játszott. Nyilván a hatékonysága nem volt annyira jó, de itt megint LeBront venném elő, és mondjuk a 2015-ös
döntő lesz az?
5-ös döntő, igen. Így van, 2015-ös döntött, hogy egyszerűen nem lehet leírni őt azért, mert 50% körüli TS-sel dolgozott, mert ez igenis az a kivétel, amikor ennek ellenére is látnunk kell a nagyságát, mert egyrészt egy elitvédő csapat volt az ellenfél, másrészt pedig tényleg hihetetlen teher volt, akkor LeBronon és most Giannison is.
Meg én azt hiszem, hogy nagyon fontos hozzátenni Giannis minden másban, egyszerűen a játék minden területén elit impactet hoz, lepattanózásban, védekezésbe, besegítő védekezésbe és egy-egybe egyaránt, hogy ilyen játékost tényleg olyan ritkán látni, és én ezért gondolom azt, egyrészt szerintem az nem is nagyon, vagy nagyon nehéz azzal vitatkozni, hogy ő a legjobb játékos jelenleg a világon, de azzal is nehéz. De azzal is nehéz lenne vitatkozni, hogy az ő, amit ő most itt letett az asztalra playoffban, az szinte bárki ellen továbbjutást ért volna, csak szembe jött egy olyan csapatvédekezés, ami az ő hatékonyságát is le tudta venni így, hogy ekkora terhet cipel, és minden gyengeségét ki tudta támadásban zsigerelni gyakorlatilag, vagy hát úgymond kihasználni a Bucksnak. És ez, hogy ennek ellenére lett 4-3, ezt ezért tartom nagy dolognak, de még egy dolgot szerintem érdemes hozzátenni ez a szezonhoz. A Bucks ugyanezzel a gárdával nekifut jövőre, és bajnok esélyes lesz. Tehát, hogy nem az van, hogy lelepleződött valami. Nyilván ők ahhoz tudtak nyúlni, tudnak ők azért máshogy is védekezni, nem csak ennyire behúzódva, de nekik annyira kellett, hogy Brook Lopez pályán maradjon, hogy nem tudtak más tenni, tehát itt most nem tudom elővenni Budenholzert. Mert ezt kellett tenniük, különben a rotációjuk leszűkült volna olyan szintre.
Ők ezzel nyertek bajnoki címet, tehát most
persze.
Lehet ekézni, hogy oké, a szétdobta őket triplából ugye
a Celtics,
ami igaz, de hát ha ez működött, és valahol ez döntéskérdés, szerintem is egyébként megkérdezhető döntés, tehát, de valahol meg kényszerűség is szülte, igen.
Így van.
Annak ellenére is mondom, hogy egyébként ez az alaptaktikájuk is, amikor mindenki egészséges, akkor is.
Igen, azért, szóval én szerintem tudtak volna ennél többet módosítani, ha van az a láncszem még ott a rotációban. Őszintén szólva, hogyha az ő idényüket az alapján akarnám osztályozni, hogy mik voltak az elvárásaik, akkor természetesen muszáj lenne némi negatív élt csempésznem mindebbe, de nem az van, hogy itt az NBA-ben automatikusan dinasztia vagy attól, hogy bajnoki címet nyertél. Ez a Golden State miatt esetleg szerintem belemászik az emberek agyába, de nem, hát ez egy rohadt nehéz liga, baromi kiegyensúlyozott liga, és abszolút állva haltak meg, hogy úgy mondjam. Úgyhogy én szerintem elégedettek lehetnek, a Middleton sérülés rosszkor jött, ez van. Egyébként Middleton már megint Wolverine-kedett, tehát ugye Kyle Lowry mondta magáról, hogy hát ő majd visszatér, mert hát hogy ő a rozsomák, és ő visszatér a sérülésből, de Middletonról tudjuk, hogy ő tényleg ilyen, és majdnem szóba került a visszatérése egy körülbelül egy hónapos sérülés elszenvedése után, de nem gondolom, hogy azt már javított vagy rontott volna a helyzeten, hogyha ő még félsérülten beáll játszani. Minden esetre jövőre egy kicsit több mélységet muszáj lesz összeszedniük, és ugye az is kérdés, hogy Brook Lopez meddig bírja ezt még, mert most is védekezésben óriási impactja van. Hogyha ő tud gyűrűt védeni, akkor az az NBA egyik legjobb rim protectionje ez a helyzet. És a Bucksnak nyilván ezt használnia kell, amíg tudja. Úgyhogy ilyen kérdések vannak, hogy konkrétan ennek a csapatnak, így Wesley Matthews-zal, meg Brook Lopez-zel, Ritul nélkül még meddig tart ez az ablak. De Giannis, és azt mondom Middleton és Holiday körül, még biztos, hogy egy 3-4 évig, vagy akár 5.
Simán. Mindent elmondtál, szerintem beleköthetetlen, és ezek a tények. A Bucksnak neki kell mennie, neki is fognak menni, és még nyerhetnek bajnoki címet legalább 3-4 évig. Nyilván nem egy tökéletes csapat, nem lesz soha dinasztia csapat, ezt is azért látjuk már, de legit contender legalább fél évtizeden keresztül. Giannis pedig ugye halad tovább, hát a top 15 felé mindenképp, igen. De az ő plafonját is azért én még nem húznám be oda, hogy feltétlenül 10 és 15 között lehet, mert még akár feljebb is lehet. A top 5 az már azért valószínűleg necces így. Bár mondjuk azt nézzük, hogy Jordan 28 évesen kezdett el nyerni, még akár az se lehetetlen, csak mondjuk szerintem Giannis nem fog annyira jól öregedni azért, mint akár egy MJ.
Igen, ezt nehéz elképzelni. Akkor viszont beszéljünk most a két párharcra, amit be kell harangoznunk, és ha már keleten hagytuk abba, akkor nyugaton kezdjünk. A Golden State Warriors és a Dallas Mavericks párharcának az egyik legfontosabb kérdése szerintem egy nagyon banális kérdés, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a teljes Warriors automatikusan megverni a Mavs-t, mert a Mavs olyan dolgokat mutatott ebbe a rájátszásba, ami miatt ezt nem menném kijelenteni, de a sérült, fáradt Warriors mennyire sérült és mennyire fáradt? Ez szerintem egy kulcskérdés, mert én úgy gondolom, hogy már a Memphis széria végére is. Lehet, hogy csak a Memphis tényleg annyira rossz matchup volt, hogy nem tudták a szebbik játékukat mutatni támadásban sem, és védekezésben pedig tehát elkezdett repedezni az a bizonyos hajó, de hogyha ez a trend folytatódik, már pedig szerintem minden jel arra mutat, hogy folytatódni fog, és ezt még a Warriors drukkerek közül is többen leírták, hogy hát ez a csapat ki van készülve már most, akkor a Dallasnak itt az alkalom, hogy először bejusson Luka Doncsicssal, vagy a Luka Doncsics érában a döntőbe, mert a Dallas azt gondolom, hogy ilyen szempontból stabilabb. Hiába, hogy 7,5-8 emberes a rotáció, ha itt nem sérül meg senki, hogyha ők ezt bírják, akkor a két csapat közül meccsről meccsre stabilabbnak én egyértelműen a Mavericks-et mondanám.
Nyerhet ez az idei Warriors bajnoki címet? Azt gondolom ezen a ponton ki kell jelentenünk, hogy igen.
Igen.
Egyértelmű.
Mind a négy csapat nyerhet gyakorlatilag, abszolút, mert egyik se emelkedik ki.
Erre a következtetésre kell jutnunk ezen a ponton, egyértelmű. Nyerhet-e úgy a Warriors, mint a régi Warriors? Nem. Ez is egyértelműen nem. Ha itt a Warriors nyer, és nem csak a Mavericks-et, de a döntőt is megnyerik, akkor az egy olyan hihetetlenül megharcolt út lesz, ami lehet, hogy őszintén örökre kifingatja őket, és amit valószínűleg nem is bánnának ők sem, ők maguk sem, ugye sem Clay, sem Curry, mert hihetetlen sokat jelent ennek a csapatnak egy bajnoki cím. Öregednek, egyértelműen öregednek, nem mindig egészségesek, már egyértelmű. Clay nem teljesen ugyanaz a játékos védekezésben, mint volt. De az is hatalmas meglepetés, hogy támadásban hasonló egyébként. Ne, ott se annyira jó, de majdnem, ott közel van hozzá. Ha ők nyernek, az egy kollektív, hihetetlenül melós és talán legendás futás is lesz egyébként. Yep. De ugyanez igaz a Mavericksre is, ugye, hogyha megnézzük, hogyan nyerhet itt Luka, úgy nyerhet, ha nyerne, hogy nulla darab All-NBA, nulla darab All-Star csapattárs, ami hát nem is tudom, mi lenne, mivel lehetne összehasonlítani az NBA történetében, soha senki nem csinálta meg, valószínűleg nem véletlenül.
All defensive sincs, én azt hiszem, hogy a Brunson talán rookie teambe volt, de na, szóval értjük, igen. Hogy...
Nyugodalul semmi. Viszont nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt akkor most hirtelen Lukát, Luka az Isten, és akkor ezt a borzasztó csapatot döntőbe viszi, ilyen nincsen, ezt még soha senki nem tette meg, Doncsic sem tenni meg, mert azt lássuk azért, hogy egészen elképesztő teljesítmény nyújt Maxi, őszintén a kiegészítő emberek közül a liga egyik legjobb játékos a play-offban.
Elképesztő. Bocs, muszáj megállnom Maxinél, mert tudod, én egész évben már dicsértem, még akkor is, amikor te szkeptikus voltál, és nem csak azért, hogy most ilyen nagy megnyugvás érzésem van, hogy nem beszéltem hülyeségeket, nem láttam én azt, hogy Maxi visszatért védekezésben, de hogy hidd ezt a fantasztikus triple switch rendszert, amiben bújtatta Lukát. Ugye, amikor hát gyakorlatilag hárman cserélnek, meg előcserélnek azért, hogy ne Luka legyen állandóan a legfőbb támadott játékos. Hogy ezt például Maxi nélkül meg nem tudta volna csinálni, az biztos. Az, hogy Maxi egy ilyen Bam Adebayo-szerű impacttel rendelkezik gyakorlatilag itt a playoffban, az még számomra is meglepő, aki egész évben dicsértem őt. És egyszerűen az ember zseniális, egytől ötig bárkire rá tud váltani, és tökéletesen segít be minden pozícióból. Egy költeményűt nézni szerintem fantasztikus playoffot fut, és nem is érdekel az, hogy ebben megy a triplája, mert védekezésben elit, tehát top 10-es impactja van.
Egyértelmű. Dorian Finney-Smith ahonnan indult, őt másfél éve is még nagyon sok Mavericks szurkoló elkészte, mert ugye azt a kérdést tettük fel, hogy Oké, okay, free and játékos, de hogy nagyon nem dobja be a triplát, vagy nagyon kevés kísérlet, oké, okay, nem olyan rossz a százaléka, és ugye egyébként rendszeresen, vagy azért veri meg valaki, mert mondjuk sokkal nehezebb, nem tudod rárakni egy LeBronra, egy nem tudom, Jimmy Butlerre, mert ők túl, mondjuk Butler pont nem jó példa. Akarok mondani még egy olyan játékos, mint LeBron, de nincs még egy olyan, csak Luka igazából, úgyhogy. Szóval nem tudod rátenni a legerősebb erőcsatárokra, a kis csatárokra, a dobóhátvédek túl gyorsak neki, irányítók nyilván túl gyorsak, még akár át is dobják, mert ugye hosszú játékos. Na mindegy, ehhez képest most az egyik legintelligensebb védőnk, és lehet, hogy egyébként picit érdemtelen, mert Maxi összességében tényleg lehet, hogy jobb védő, vagy legalábbis Maxi legjobbja, egyértelműen jobb, mint ugye Doriani, de Finney-Smith nagyon-nagyon sokat fejlődött, tehát főleg egyébként én azt gondolom támadásban, tehát olyan triplákat tud egyáltalán bedobni és elvállalni, amik régen teljesen esélytelenek ott lettek volna számára, és még középtávolikat is időnként, nagyon ritkán dob nyilván középtávolit, de amikor dobja, akkor az se lehetetlen, és még egy gyűrűhöz is elért néhányszor, és ott is be tudott fejezni, ami tényleg aztán soha nem volt rá jellemző. És akkor Reggie Bullock a végtelenül leegyszerűsített bulldog játéka, na ő tényleg csak és kizárólag free and D, csak free és csak D, és ebben is ő jó. Nem extra védő egyébként, de nagyon akar most, és nagyon megy. Szóval azt akarjuk ezzel mondani a Gáborra nyilván, hogy persze dicsőítjük majd Lukát, meg lehet, hogy még fogjuk, és eddig is nyilván sokszor megtettük, de nincs olyan, hogy valaki egy rossz csapatot elcipel a döntőig, és ott nyer mondjuk. Ha valaki nyer, akkor ott a kiegészítő emberek extrán, és valószínűleg erőn felül, és addigi karrierjükben mutatotton felül tudnak teljesíteni és játszani.
Rásd Lakers 2020 egyébként.
Így van.
Tehát
így
van. Erre van ilyen példa, még akkor is, ha nyilván ott volt Davis, aki tudjuk, hogy All-Star, tehát értem, hogy nem tökéletes a párhuzam, de amit ott a kiegészítők műveltek, mind védekezésben, mind triplázásban, az egészen félmetes volt. Ebben a párharcban ez a leszűkült 7,5 főre leszűkült, ugye Nilikin is csak a védekezés miatt kerül be és marad ott, rotáció, végül is a szintén leszűkült, de inkább sérülések miatt leszűkült Golden State rotációval szemben egy olyan fegyver lehet, ahol gyakorlatilag azt a három shootert, akit valamennyire meg kell fogni, és egyáltalán nem lehet feladni, talán tudja kezelni, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz olyan meccse megint a Warriorsnak, mint a Grizzlies ellen is volt egy, amikor egyszerűen fáradtabb az ellenfél, nem ér valamiért oda, nem ér annyira kiadobásokra, és mindegy is, mert a Warriors úgyis bedobja. De a Warriors-t megverni nem itt kell, hanem nagyon nem szabad, hogy hagyja a Mavericks azt, hogy a Warriors lepattanózásban Hustle-ben föléjük kerekedjen, már pedig a GSV-nek azt gondolom ennél jobb út ilyen szempontból nem is létezett, mint a Grizzlies ellen ezt beélesíteni. Én, ha a Dallas szemszögéből nézem, ettől félnék legjobban, hogy szétpattanozza a small ball line-upjukat.
És hajlamos a Mavericks arra egyébként, hogy elveszítsen a lepattanó csatákat. Idén egész relatíve jó volt a lepattanózás, nem volt, azt hiszem, extra talán tizedik, valami ilyesmi, de azért időnként benne van az, hogy egy 20-at ránk ver valaki. Ez a Jazz szériában is volt ilyen, meg a Suns szériában is volt, és azért ezt el kell kerülni, mert ha egy Warriors megnyeri ellened a lepattanó csatát, akkor nehéz elképzelni, hogy és nagyon megnyeri azon a meccsen, nehéz elképzelni, hogy ez behúz, mert a Pool, Clay, Curry trió, de akár Wiggins is egyszerűen be fognak dobni annyi triplát, hogy ott is azért rádrakjanak, akkor már sok támadó pattanóval egy plusz 8-10-12 pontot azzal meg, mert hazaérnek.
És én egyébként azért akartam innen kezdeni, ezt teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, mert ugye ebből fog kiindulni a sakkjátszma, hogy a Golden State oldaláról viszont nem biztos, hogy pályán tudott tartani például Lunit és Green-t együtt. Mert azt láttuk, hogy Jason Kidd még egy Chris Paulról is teljes mértékben lesegített a csapatával. Tehát Chris Paul, amikor a túloldalon állt üresen, akkor egyszerűen tudták azt, hogy hozzá nem is fog eljutni a labda, és ő nem is olyan jó off-the-ball shooter, hogy attól nagyon kelljen félni. Na most, hogyha fenn van Green és fenn van Luni, akkor őket gyakorlatilag nem fogják fogni. És az már elég lehet, hogy három ilyen shootert is ő megfog, és még azzal is probléma van, hogy ugye Pool, Clay és tehát vajon Luka Doncic ellen ez a hármas és Curry egyszerre pályán lehet-e? Mert hogy védekezésben alapból nem lesz igazán sok esélyük Lukát lassítani, mert oké, okay, rárakod
Wiggins és Green az alapterved, és Kuminga a harmadik C-opciód. Igen, nehézkes, mert ha hárman vannak egyszerre fent, akkor már tud már csapadászni Luka, ott már nem tudsz egyszerűen elváltani.
Nem lehet azt már úgy elváltani, hogy ketten maradjanak, érted mindig előtte. Tehát lehetetlen, és És ilyen jellegű problémái vannak a Warriorsnak, hogy ami támadásban és védekezésben is működhet a Dallas-en, olyan line-up nem igazán van, valamerre el kell menni. És én azt gondolom, hogy az előző párharcot védekezésbe kellett megnyerniük, most támadásban kellene megnyerniük, mert én őszintén szóval nem látom, hogy a Luka offense-en mit lehet csinálni. Lehet, hogy Draymond Greenben még van valami olyan fokozat, amit nem láttunk, és meccseken át zavarja majd Lukát, csak úgy érzem, hogyha Lukára valamilyen védekezést beállítasz, azt ő már az első negyed második felében átlátja, és legkésőbb a második negyedben már simán adoptálódik.
Igen, hát nehéz.
Ezzel mi asszart kezdesz?
Talán Wiggins vagy Kuminga, akik Kuminga nagyon hasonló Ben Simmonshoz felépítésben, csak még atletikusabb. Ugye Ben Simmons a legjobb Luka védő magasan az egész ligában, de hát nyilván Kuminga nem annyira, sokkal fiatalabb is, meg nem annyira intelligens védő azért, mint Simmons, akit ugye rommá készítünk már milliószor, de ebben nem nagyon lehet belekötni, hogy egészen elképesztő periméter védő.
Jó, de Kumingát szerintem Doncic körülbelül 2 perc alatt fog kipontozni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy falt problémába kergetni pillanatok alatt. Egyébként nagyon érdekes lesz az a dinamika szerintem, és én itt fognám meg a párharcot, hogy a Mavericksnek nagyon jól ment eddig az, hogy lekergették a tripláról a Jazz-t is, aki ugye magasan a legtöbb triplát yep. dobta rá a ligában. Alig volt kísérletük magukhoz képest a Mavericks ellen, mert annyira jól kiértek rá. A Suns ellen is ez nagyon jól működött. A győztes meccseken mindenki. Viszont itt sokkal nehezebb lesz, mert ugye a Warriors 100 millió screent oszt ki egymásnak, így egymás között. Ugye az alapszakaszban 6000, írd és mond, 6000 elzárást osztottak ki egymásnak összesen a játékosaik. Ez 400-al volt több, mint az utánok jövő csapaté. Az ő játékok nem olyan, hogy pick and roll-ból kialakítom a triplázást, hanem szaladgálnak keresztbe, mint a mérgezett egerek. És ezelőtt sokkal nehezebb ott maradni, főleg, hogy ugye az illegális screeneket is beleszámoljuk, amiben ugye azért szép számmal elnézik nekik, ugye Green ebben a minden idők legjobbja, az illegális screen kiosztásban, ugye?
De ez tényleg azért is van, mert ennyi off-the-ball screent egyszerűen nem tud a játékvezető követni.
Nem tud lekerni, így van. És azért így lekergetni, és így odaérni rájuk teljesen más, mint egy statikusabb pick and roll ellen, amivel ugye alapvetően operálta a Jazz is, és a Suns is. Ugye
de két elit figyelj, Zoli, amúgy a Grizzlies többször nagyon-nagyon jól védekezett szerintem az előző párharcban, és pont, hogy azon gondolkoztam, hogy ha azt a line-upot nézed, amiben Brandon Clark a center, vagy amiben Jaren Jackson Jr. a center, az egy hasonló történet. Azt nagyjából le tudja másolni a Dallas.
Maximum, igen. Ez kell mindenképp, és ez lesz a kulcs, és ha a triplát valamilyen szinten el tudják venni, nyilván nem fogod elvenni egy Steph Curry-től, egy Klay Thompson-tól, egy Poole-tól is most már nem fogod elvenni, úgy, vagy Wiggins-et is említettem, aki azt hiszem idén szintén 40% felett triplázott valami 4-5 kísérlettel, de ha limitálni tudod őket valamennyire, akkor valami olyat megtaláltál, ami minimum szerintem hosszúra nyújtja ezt a sorozatot.
Uh-huh. Még a Golden State szempontjából mondanám el az egyik ilyen legfőbb reményt szerintem nekik, az pedig az, hogy a Mavericksnek a kiegészítői sem biztos, hogy fogják bírni ezt a tempót. Mert Doncsicsot is láttuk már fáradtan, csak az, hogy a következő meccsre ő azt elfelejti. Tehát úgymond szerintem itt a fiatalság energiájából él Doncsics, még ő már többször mondtuk, hogy nincs abban a fizikai állapotban, amiben kéne lennie egy akár all-time top 10-es, top 5-ös szupersztárnak, tehát a sportág legnagyobbjainak egyike lehető. Ez szerintem most már nagyon furcsa lenne azt mondani, hogy nem. Na mindegy. Ehhez azért majd fel kell érnie fizikailag is arra a szintre. Most még nincs, de azért nem az van.
Egészségesnek kell maradni, és ez, itt bejön az is, hogy hogyan készülsz rá szezonokra, igenis, mert Lukának eddig nem volt súlyos sérülése, le is kopogom, de apróbb ilyen problémái rendszeresen vannak, és ez azért jelzés is szerintem felé, hogy jobban karban kell tartani magát, már ennyire fiatalon, mert LeBront, ugye nagy idolját, akkor tudja mondjuk eredményekben megközelíteni, fogalmazzunk így, nagyon valószínűtlen, hogy valaha utoléri. Ha ő maga is hasonlóan ezt is tudja másolni, hogy egészséges tud maradni, és el tudja kerülni a súlyos sérüléseket, ami egyrészt nyilván genetika, egyrészt szerencse, de a harmadik kis rész, és nem is olyan kis rész, talán nem lehet, hogy mondjuk 33% ez, az, hogy mit eszel, hogyan csinálod meg a karbantartó gyakorlatokat, mennyi energiát fektetsz bele, és ebben Lukának azért igenis van hova fejlődnie.
Hogy figyelsz az alvásra? Így van. És itt ugye most azt láthatjuk, hogy Lukát le lehet fárasztani a meccs végére. És szerintem a Warriors ezért mindent el fog követni. Mert azt láthattuk, hogy Morentet is szerették volna úgymond egy naprendszer irányítóvá tenni. Na most Doncsics alapból az, de szerintem megpróbálják elvenni az asszisztjait, megpróbálják a többieket levédeni, ez áll közel a Golden State filozófiájához, és persze támadni fogják Lukát, csak mondjuk azért tegyük gyorsan hozzá, hogy Lukát jobban tudta szerintem a Suns támadni, mint amennyire a Golden State fogja, hiszen náluk sokkal kevesebb egyegyező játékos van. Talán aki klasszikusan tényleg tudja is támadni a gyűrűt, és úgy egyegyezni, nyilván bizonyos mértékig Curry, de leginkább Jordan Poole, aki, hogyha pályán van, akkor a másik oldalon folyamatosan Doncsics vadászni fogja. Jordan Poole-nak annyi esélye lesz Doncsics ellen, hogy az szabad szemmel nem is látható. Doncsics nála sokkal jobb védőkkel játszott itt a playoffban. Tényleg játszott velük. Csak Doncsicson múlt, hogy bedobja vagy nem. Tehát, hogyha rá is kényszerített Doncsicsot, hogy dobjon 40-et, és rengeteget egyegyezzen, az a baj, hogy Doncsics megcsinálja. De összességében mégis ezt tartom jó taktikának, hiszen hogyha Doncsics a negyedik negyedekre kifullad, az lehet az egyik nagyon nagy kulcsa annak, hogy a Warriors 4 meccset nyerjen. Úgyhogy én biztos, hogy ebbe az irányba mennék, és ráraknám a kemény védőket, akikkel Doncsics küzdjön. Biztos vagyok benne, hogy itt egy-két flagrant is majd elcsattan.
Sima. Draymondot is. És visszafele meg az is annyira no-brainer, hogy Lukát rárakod Greenre.
Igen.
És rajta pihenteted. És ráadásul, amit ugye Green csinál támadásban, arra pont jó védő Luka, mert nagyon jól bele tud nyúlni ugye a passzságokba, jól tud lenni, jó helyen, jó időben tud lenni, és ez pont te, és nagy ráadásul nem tudja Greenbe lögdösni annyira, úgyhogy pont tökéletes védő. Ha valakire most Luka tökéletes védő lehet, az pont Draymond Green egyébként.
Azt is el kell, hogy mondjuk szerintem, hogy itt Maxi Kleber lesz 40 percig a center, és Powell 8 percénél is minden Dallas Druckert érdemelve fog imádkozni, hogy ne tartson tovább.
Token kezdőség folytatódik Powellnél, de nem fog 17 és 20 percet játszani, mint a Suns ellen a 6. és a 7. meccsen tette. Nyilván a 7. meccsen tök mindegy volt, mert az első fél idő után eldőlt. De ja, ott itt azért Maxi kell majd, és Maxi, hát Wigginsre rakod rá, aztán nyilván próbálsz váltogatni mindent, de valószínűleg ez lesz a felállás.
Meg Wigginsre nyilván jobban lemersz segíteni, és akkor itt már el is hangzott az, amit még mondani akartam, itt megbújt az információk között, hogy valószínűleg Green nagyon kevés Looney, vagy akár smallból. Tehát, hogy így center helyzet az, én szerintem lehet, hogy Otto Portert is látjuk centerben. Biztos vagyok benne, hogy a végül a smallból felé kell, hogy menjen a Warriors itt. Ők nem magasíthatnak, még a lepattanó csata nem dominálása árán is. Én szerintem támadásban nyerhetik meg ezt a szériát. Bármi más még itt előrejelzésnek, ami érdekes lehet?
Szerintem jól összeraktuk, megveregetve válunkat kollektíve, és most már csak a tipp van hátra.
Yep.
Nagyon kíváncsi leszek a tippedre, mert amit elmondtál az alapján, inkább talán a Mavericks felé hajlasz, nem tudom,
egy kíváncsi. Picit jobban hajlok a Mavericks felé, de elsősorban azért, mert ez a Warriors csodálatosat küzdött a Grizzlies-zel, és az egészen mesébe illő, hogy kétszer szétlepattanozták őket, hogy olyan dolgokat tudtak előhúzni, amiben az ellenfél elvileg jobb, tehát ilyen szempontból pozitív meglepetés volt, és az is, hogy Kört azért nem tartottam kifejezetten jó playoff edzőnek, vagy legalábbis elitnek maradjunk ennyiben soha, viszont például az idei playoffban nagyon-nagyon tetszik, hogy milyen bátran nyúl még a védekezési rendszeréhez is. A támadó rendszeréhez nyilván nem fog hozzányúlni, mert ezt nem lehet megjavítani, vagy jobbá tenni, hanem ez így épült fel, köri a pályán van, tehát ezt játszod. Úgyhogy igazából már pozitív meglepetéseket okozott a Warriors, de sokkal nagyobb gondnak érzem és tartom azt, hogy szerintem ők ezt nem fogják bírni. És erre nagyon sok jel mutatkozik, szerintem el fognak fáradni, annyira, hogy most mondok egy tippet, de még akkor sem gondolom, hogy ez a tipp ez elveszti a létjogosultságát, ha 2-0-ra vezet a Warriors. Én aközött gondolkozok, hogy 7 meccsen nyer a Dallas, igen, akár idegenben befejezve a végét, ugye ezt már egyszer megtették, vagy hogy 6 meccsen, és én most a 7 meccsre fogok szavazni, tehát 3-4 a párharc az én tippem szerint.
Én azt hiszem, hogy soha nem szűntem meg Warriors hívőnek lenni. Nem vagyok egyértelmű szurkolójuk, de Curryt nagyon-nagyon szeretem, Klay Thompson játéket nagyon-nagyon szeretem, Greent is értékelem a maga hülyeségei mellett. Szókimondó őszinte csávó podcastjét is szeretem. Én mindig hittem bennük, mert tudtam, hogy amíg 30 közelében vannak, addig ez a mag újra bajnoki címet nyerhet. És emlékszel, ebből volt is némi nézeteltérés közöttünk. Tehát egy ponton azért azt hiszem, ezt kijelenthetjük, hogy már lemondtál róluk. Most már nyilvánvalóan te is azért elhiszed, hogy nyerhetnek még, de azt is tudjuk, és abban mindenképp igazad, hogy nem lesz, nagyon nem lesz egyszerű. Viszont mivel én végighittem bennük, és addig, amíg nem látom, hogy nem történik meg a tényleges őrségváltás, mondjuk akár Luka kez által, vagy mondjuk ez lehetett volna Morant is, addig azért nem fogok ellenük tippelni, és hét meccsen, de én a Warriors-t mondom, mondjuk az felmerül már most bennem, hogyha ez bejönne, és hét meccsen tud tovább menni a Warriors, én őszintén nem tudom, hogy mennyi benyomaradna a döntőre. Mm-hmm. Attól függően, hogy mi történik a másik oldalon, de ott már lehet, hogy egyébként akkor ellenük tippelnék. Most még nem, és nagyon kíváncsian várom ezt a párharcot, mert hát amellett nyilván, hogy bizakodom, és természetesen bízom abban, hogy tévedek, és a Mavericks nyerni tud, el tudok képzelni azért mindenféle végkimenetelt itt. Egy legendás csapat utolsó futásainak egyikét látjuk, és lehet, hogy még nincs arra, még nem jött el az idő arra, hogy a Warriors mint csapat meg lehessen verni. Lehet, hogy még van annyira jó ez a csapat, hogy most még ezt úgy utoljára megcsinálják, és amíg nem látom, hogy nem estek ki, addig nem tudok egyszerűen ellenük tippelni.
De akkor ez egy 7 meccses Warriors tipp, ugye?
7 meccs Warriors, így van.
Jó, akkor menjünk át a másik oldalra, amit már az adás elején pedzegettünk. Na most nyilván az, hogy Horford kiesett, és az, hogy Smart még nem áll rendelkezésre, illetve a másik oldalon Lowry, az még nem mutatja meg ennek a párharcnak a teljes díszét. Még nem láthatjuk a csapatokat teljesen egymásnak esni, és az sincs kizárva, nem tudom ezzel a Lowry sérüléssel mi lesz, hogy ez nem is történik majd meg. De az biztos, hogy itt két olyan védekező potenciállal rendelkező csapat áll egymással szemben, hogy olyan vérfürdőket láthatunk majd, ami az első meccs nem volt, mert az első meccsen a harmadik negyedben a Miami körülbelül egymás után szerzett 5 labdát, és annyi könnyű kosarat dobott, mint szerintem az egész széria során fognak a csapatok kb. Szóval, hogy nem csak az, hogy 89-88-ra nyert meccsekre van esély, kilátásba vannak ezek, hanem azt is szeretném mondani, hogy ez a két csapat olyan szinten tudja majd tönkretenni a másik egyébként nem túl acélos támadójátékát, hogy néha előszoktuk ezt venni, hogy igen, hatalmas klissé, hogy a triplák dönthetnek, de a playoff párharcok nagy részében nincs ez így. Tehát a 6.-7. meccsekre lesz így egyébként, a playoffban sokkal kevésbé jellemző, hogy a dobóforma dönt, mint az alapszakaszban. Na de itt, amikor tényleg nagyon tönkreteszed a másik játékát, amikor sokszor kell majd például akár emberről triplázgatni, akkor egy jó dobóforma sokkal jobban eldöntheti. Alapból egy jó dobóforma egy 90-100 pont körüli meccset jobban eldönthet. Úgyhogy a legmegjósolhatatlanabb párharcnak tartom eddig az összes playoff párharc közül ezt, és most ezt kicsit úgy mondom, mintha nem láttam volna az első meccset, mert abból azért egy-két dolgot majd le kell vonnunk következtetést.
Ami vicces egyébként, hogy láttuk ezt az első meccset, és én például írtam egy cikket a büntetőre erről a párharcról, és ugye mind a kettőről logikusan, mind a két konferencia döntőről, és ott azt jósoltam, hogy hát itt 100 pont felett szorványosan lesznek a csapatok, és egyből dobott itt is 110-6 pontot, és a Celtics is azért 110 vagy 100 pont felé jutott, 107-89, valami ilyesmi volt, de ők se voltak azért messze 110-től. Ez már önmagában meglepetés számomra, hogy így tudtak kezdeni, főleg a Heat, mert ahogy a Heat kinézett időnként a Sixers ellen támadásban, hát azt nem raktad ki a polcra. Ehhez képest nagyon-nagyon jól teljesítettek most a kiegészítők is. Strass a második fél időre nem úgy felé lett, hanem extra lett, és hát Jimmy Butler folytatja a hát legalább legrosszabb esetben a top 3-as, NBA top 3-as szintű játékát a playoffban. Nem tudom azt, hogy honnan jött ez, mert Jimmy Butler egyébként, és erről beszélgettünk a fórumon is, azért egy remek playoff játékos volt eddig is, tényleg jól játszott mindig a playoffban, de nagyjából hozta azokat a hatékonysági statokat, mint az alapszakaszban, tehát ugye emelni rajta nem feltétlenül tudott, mint mondjuk egy Jokic, mint mondjuk egy Jordan, mint mondjuk egy Kawhi. Mondjuk egy LeBron vagy Kawhi, igen. Kawhi talán a legjobb példa erre, ugye extra, mert ő összem 3% ponttal jobb TS-ben, playoff-ban, mint az alapszakaszban, ami teljesen őrült egyébként. És, de mindegy, szóval nagyon jó volt azért Butler, de nem ennyire jó basszus. Tehát most konkrétan eddig a playoff-ban olyan liga MVP szinten játszik. Tehát most a Jokic, Embiid és Giannis vonalon van gyakorlatilag. Csak a playoff-ba hozzáteszem, mert az alapszakasz egyébként nem volt nagy szám. ami fel is veti bennem azt, hogy talán rápihent egy kicsit erre a playoffra, mint gondolsz?
Nem tudok ebben sose válaszolni, mert hogy így létezhet ilyen, hogy rápihent. Azt látom, hogy máshogy játszik, azt látom, hogy ráemeli a triplákat, de érted, az alapszakaszban is harcoltak ki a kis büntetőit, belement a fizikális játékba, és alapból olyan típusú játékos, aki nem tud rápihenni semmire, tehát ő meg Lowry, meg Tucker azért brutálisak egy csapatban, mert ezek amíg bírnak járni, addig játszanak.
Igen. Ugyanazt csinálja Jimmy Butler, nagyjából a triplákat lesz, amit vagy, mint az alapszakaszban, csak még agresszívebb, még nagyobb usage, még nagyobb játékperccel, hát nyilván eddig, vagy nem nyilván, de nyilvánvaló, de eddig a hatékonysága is jobb, ami azért meglepő. És én bennem azért felmerül a kérdés, hogy ezt meg tudja még csinálni 7 győztes meccsen, ja. Mert az precedens nélkül lenne. Gondolkodtam azon, hogy az NBA történelmében kik azok a játékosok, akik top 10 körül voltak, ugye a Butlernek is több olyan szezonja volt, ahol vagy top 10 környékén volt, vagy mondjuk 8.-9. hely, de soha nem volt az 5 közelében, tehát soha senki nem tette fel azt a kérdést, szerintem talán a legelvakultabb, őrültebb szurkolóink kívül, hogy Jimmy Butler top 5-ös játékos a ligában.
Nem, itt a top 10-ért is gyakorlatilag vita ment volna szinte bármikor, talán egy évet kivéve.
És ilyen csávó, tehát ez a kaliber, aki 32 éves koráig soha nem volt top 5 közelében, lehoz egy teljes playoffot úgy, hogy a legjobb, vagy legalábbis top 3-as játékos, és úgy megnyeri a gyűrűt, ilyen szerintem soha nem történt. Ugye többiek emlegették Chauncey Billups és a Pistons futás, de hát az annyira más. De Chauncey nagyon fontos játékos volt, de hát mennyi? 17 pontot átlagolt talán most így passaütésre?
Hát, igen.
Bőven.
Persze.
Nem ez volt.
Alapból szélsőséges következtetésnek tartom. Most ő a harmadik legjobb játékosa eddig a playoffnak, igen. Ettől ő nem játszik feltétlenül úgy, hogy most emiatt a kis minta miatt ő hirtelen jobb játékos lesz. Ami megkülönbözteti az elmúlt playoffoktól, az szerintem elsősorban az, hogy most meccsről meccsre hozza ezt, és ugye őt azért elkönyveltük már, teljesen jogosan, hatalmas minta alapján egy olyan játékosnak, aki képes szupersztár teljesítményre, de mondjuk minden második, harmadik meccsen. Vannak még ilyen játékosok az NBA-ben, ezek kiváló játékosok, Irving, hogy más nem mondjak, kiváló játékosok, most nem akarom összehasonlítani, persze védekezésben a két játékost, mielőtt valaki félreértene, csak támadásról beszélek. Na most, oké, ettől ők nem lesznek szupersztárok, nem lesznek ott az elitben, és Jimmy Butler eddig ebben a playoffban szinte minden meccsen hozta ezt a teljesítményt, ami egészen különleges, és eddig még nem látott tőle sem. Tőle, aki tényleg jó playoff performer. Szóval, ez az, ami Jimmy Butlerrel kapcsolatban szerintem most olyan szempontból is fel kell vetni, és a te kérdésedben is benne volt, hogy tartható-e? Mert nem volt rá példa az ő karrierjében sem. És szerintem nem tartható egyrészt. Másrészt pedig most olyan védőkkel fog szemben állni folyamatosan, főleg, hogyha kiegészülnek, és hogyha Smart is megjelenik, akik igenis tudnak neki rosszabb napot okozni, ha például a triplája nem sül annyira, mert ez egyszerűen nem automatikus. Hogyha például a betöréseinek kicsit kevesebb faltot fújnak azon az estén a bírók, biztos vagyok benne, hogy lesz gyengébb meccse. Ami félelmetes a Heatben, az, hogy még Lowry nélkül is azok a játékosok, akiket egész évben felépítettek és beépítettek, és még a végén Oladipo is, hozzá tudnak rakni ilyen szinten is, mint a konferencia döntő első meccse. Szóval azért sokszor láttunk már olyat, hogy felépítenek peremjátékosokat, egyre többet játszanak, és a playoff első körében mondjuk még mutatnak jó teljesítményt, aztán azért leszűkül a rotáció 6-7 emberre a legvégére, és ott már ezek a játékosok nem tűnnek annyira jónak. És a Heatnél ez fordítva van, ahogy mondtad, Strass például elképesztő teljesítménnyel rukkol elő a második, vagy bocsánat, Gabe Vincent elképesztő teljesítménnyel rukkol elő a második fél időben. Ezzel nem tudom, hogy amúgy lehet-e valamit kezdeni, nyilván azt, hogy reménykedsz benne, hogy ne legyen már minden meccsen valaki, de úgy tűnik, hogy a Miami-nak az egyébként nem túl erős támadójátéka, az mindig kap egy löketet valahonnan, még Jimmy Butler mellett is, vagy Jimmy Butleren kívül is. Úgyhogy nem feltétlenül féltem így a Miami-t, de nem is hiszem, hogy rendszeresen 116 pontokat fognak dobni, mert ezen a meccsen is a labdaszerzések és az, hogy elkezdték támadni Tatumot meg Brownt, mint labdakezelőt, és azért mondtuk róluk, hogy őnekik azért nem olyan ez a ball handling, meg az a passing készség, hogy ne tudnád zavarba hozni őket, csak eddig senki meg se próbálta, inkább azon voltak, hogy jaj, hát hogy védjük a betöréseiket, hogy védjük a tripláikat. Meghúzta Spoelstra ezt a félidőben, hogy ez sokkal agresszívabban rá, sőt, blitzeltek, tehát a túlsó sarokból bejött valaki segíteni középre, hogy lelopja a paszt, és Jason Tatum eladott 7 labdát. Szóval a Miami-nak elképesztő eszközei vannak, és mindig valaki hozzá tud tenni. Amit a Sunsról elmondtál, emlékszel, hogy ilyen milyen tökéletesen működő csapat? Azt igazából a playoffban a Heat hozza.
Igen, és az az igazán rémiszt a Heatben, hogy mennyire sok oldalú védekező csapat.
Ja, fú.
Azzal, hogy azt mondjuk, hogy elit védekező csapat, azzal még majd, hogy nem mondtunk semmit, mert van és volt egy csomó NBA csapat a liga történetében, akik a saját, ahogy ők akartak védekezni, úgy tudtak elit védekező teljesítmény nyújtani. De a Heat úgy tud elit védekező csapat lenni most, és ez nem annyira új találmány. Tehát ugye Spoelstra csapatai mindig jó védők voltak, de amit most itt felépített, és amire te is azt mondtad, hogy ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy esélyük van minden idők egyik legjobb védekezését összerakni.
Igen.
Ezzel a mostani garnitúrával, az egészen hihetetlen, és amikor kifutnak egy ilyen második fél időre, oké, ők nem voltak rosszak ugye a deflectionben, a beleért labdákban eddig se, de nem elsősorban az jellemző rájuk, hogy minden áron 1 millió labdát el akarnak lopni. Ők az alapszakaszban középmezőnyben voltak, ugye. Igen. A deflectionben is, meg ha nem csal az emlékezetem, ugye konkrétan steelekben is.
Tehát kikényszerített ellenfél TO százalékban, az lesz itt az érdekes.
És most kijönnek tényleg a második félidőre egy ennyire agresszív, de közben meg teljes mértékben kiszámított és tervszerű védekezésbeli formációnak is nevezhetjük ezt nyilván, mert az is kellett, de inkább hitvallás és hozzáállás, és nem hogy működik, hanem onnantól kezdve gyakorlatilag esélye nem volt annak a Celticsnek, amelyik dominált őket az első fél időben.
Közben megnéztem, a Miami Heat 3. lett már az alapszakaszban is ebben a tekintetben, úgyhogy ezt egyrészt rosszul tudtuk, de másrészt pedig nyilván azért, mert a Raptors meg a Timberwolves nagyon magasan volt, illetve egy csomó ideig a Memphis. Igen. Is ebben, szerintem nem szerepelt annyira az agyunkban, hogy ebbe a kategóriában Miamit megemlítsük, tehát ők azért jók voltak labdaszerzésben, de ez de nem volt le semmit.
A Steel per game-be, ott viszont 13-ok voltak, tehát ugye 7,5 meccsenként.
Aha, na igen, ez viszont fontosabb info, mert most ugye most ezzel érvényesülnek, és nyilván én az opponent turnover százalékot néztem, ami a rossz passzok kikényszerítése, és az pedig az ilyen védekezéseknek a sajátja, amikor kidobatod ugye az ellenféllel a pályáról a labdát. A Celtics ugyanakkor, a másik oldalról, pedig szintén egy nagyon-nagyon sok mindenre képes védekező csapat, akik tudnak szinte mindent váltani egytől ötig, de nekik szerintem Horford, ez a hihetetlen időutazásban résztvevő Horford és Smart nagyon kell azért ahhoz, hogy ezt folyamatosan működtessék, és most persze az adott labdákat emeltük ki az első meccsről, mint a legeslegfontosabb faktor, de azért a Heatnek most a félpályás támadása is relatíve jól működött, és ezt nem engedheti meg magának a Celtics, ha itt nyerni akar. Tehát a legeslegfontosabb alap, hogy védekezésben olyan rátán kell tartaniuk a Heatet félpályánál, hogy a Heat még akarjon is inkább rohanni, mert hogyha ott sem tudják őket megfogni, akkor szerintem a Bostonba nincs elég támadó erő, és nincs elég, lehet, hogy egy-egy fantasztikus Brown meccs, egy fantasztikus Tatum meccs van, lehet a visszatér Horford megint dob egyszer 25-öt, de szerintem ezzel nem lehet tovább jutni, tehát a legfontosabb nekik az lesz, hogy a védekezést azt összerakják, és ehhez biztos vagyok benne, hogy nagyon kell majd Smart is, és hogy Horford is minél hamarabb visszatérjen. És éppen ezért szerintem bajban van a Miami, vagy a Boston, mert nem tudom, egyetértesz-e velem, de Lowry hiányát sokkal kevésbé érzi most a Heat, mint ennek a két játékosnak a hiányát a Celtics.
Ja, ez a baj, hogy itt annyira akkora csalás, hogy láttunk már egy meccset, vagy egy kellemetlen bármit mondani. Mert megmondom őszintén, hogyha ezt tegnap vettük volna fel, én a Celtics-et éreztem volna jobbnak. Jó, de mentségünkre szóljon, nem tudtuk, hogy se Smart, se Horford nem lesz. Hát a védekezésük két legfontosabb, talán legfontosabb láncszeme az ebben a playoffban.
Igen. Tédum
mellett ők hárman a legfontosabbak, az valószínűleg teljesen egyértelmű. Szóval ezt tudva valószínűleg már másképp tippeltem volna, és itt úgy érzem, hogy ez is ilyen evidenciának fog hangzani, vagy akár lózunknak, hogy hogy itt nagyon-nagyon fontos a második meccs. Tehát a Celtics ebben a párharcban szerintem nem. Egyszerűen esélytelen 2-0-ról, mert annyira akkora teher lesz rajtuk az éppályán, és tényleg ez jellemző rájuk, ami egyébként a Heatre is kicsit jellemző. Nagyon hasonló ez a két csapat.
Így van.
Összességében, hogy mindent elváltanak, és ami gyengességük, az a támadásbeli üres járatok, és hogy hajlamosak egyszerűen támadásban kicsit fakezűvé válni, és nem mennek be dobások. Szóval, ha ilyen teherrel mész hazai pályára, úgyhogy egyébként jellemző ez rá, hogy időnként bedeszkázzak a gyűrűt, akkor az egy olyan pszichológiai nyomás, amit szerintem nem lehet áthidalni. 1-3-ra fordulnának.
Igen. Meg azt akarom mondani, hogy a pszichológiai nyomást, hogyha tippelnem kéne, akkor nem a Celtics fogja jobban bírni. Tehát ahol ott van Larry, meg Butler, meg Tucker, az a csapat, az ebben valószínűleg világverő.
Igen, és hiába van tapasztalata a Celticsnek, ezzel is beszélgettünk, ezt is beszéltük az admin csatán, hogy voltak ők már konferencia döntőben, Térum első évbe, ugyan CV-ben már konferencia döntőben voltak, 2020-ban megint konferencia döntőben voltak, de nagyon sok olyan párharcuk volt, ahol vagy ők nyertek simán még korán, vagy utána simán kikaptak relatíve, nyilván volt 7 meccses is, nem azt mondom, hogy nem, például ugye a Heat ellen, ha jól emlékszem, a 20-as az 7 meccses volt,
nem, de a Raptors volt, bocsánat, igen.
Egyszerűen még nincs meg az a big game experience nekik, sem Térumnak, sem Brownnak, ami még kell. Tehát még egy picit, még mindig talán mondhatod azt érvelet szemelet, hogy még egy kicsit tapasztalatlanok, és lehet, hogy egyébként pont ez az év kell majd nekik ahhoz, hogy jövőre mondjuk felérjenek a csúcsra, vagy ha esetleg kiesnének, akkor nyilván így magyaráznám, és pozitívumot találva abban, hogy kiestek, akkor ezt mondanám, hogy oké, most még nem álltak készen, de jövőre már készen álltnak. Kicsit az a mantra, amit a Memphis-szel kapcsolatban is mondtunk, csak a Celtics azért már előrébb tart, de lehet, hogy ez kell nekik, és én mindig nem írnám le őket, de nyilván most ma fogunk tippelni, ismerve az első meccset, természetesen én is most már itt a Heatet fogom tippelni, pedig a cikkben egyébként 4-2 Celticsot mondtam, de hát nyilván érthető okokban.
Én kitartok a 4-3-as tippem mellett, nemes egyszerűséggel azért, mert szerintem az lesz, hogy Bostonban a Miami nem fog tudni dobni. Tehát én szerintem a Miami-nál eddig is nagyon látszik az, hogy idegenben egyszerűen nem tudják hozni azt a támadó teljesítményt, és nem is csak az ellenfélem múlik. Valószínűleg azért itt rengeteg veterán van, akinek sokkal jobb a kis hazai pálya, meg az előtte lévő pihenés, de itt inkább csak találgatni tudok, minden esetre eddig jelenség, és ugye ha analizálunk, akkor az alapján tudunk, ami eddig történt, és ezért 4-3-at mondok. Szerintem itt lehetséges, hogy olyan párharcot látunk, ahol nem lesz vendéggyőzelem.
Ugye én is nagyon szeretnék egy hosszú párharcot, szóval én is 7 meccset tippelek így, akkor ez hát, ha az univerzum felé kiküldjük ezt a kérést, de így az első meccset is látva én viszont akkor most már a Heat mellett teszem le a voksomat, 4-3 a Heatnek.
Tehát akkor ugye ez most itt a tippünk. Hát akkor azt hiszem, hogy ezt az adást lezárhatjuk, ha már ilyen monumentális lett. Talán még egy szót arra, hogy van-e valaki, akinek nagyon örülsz a lottery-ben, mert ugye megvolt a sorsolás.
Kings.
Jó, én meg a Magicnek.
Sipos Gábor néző hallgatónknak már írtam is Facebookon. Nagyon-nagyon örülök. Nyilván top 3 még jobb lett volna, mert az még több opció, de negyedik helyen is lesznek azért. Lehet, hogy elmegy a Banchero, Holmgren és ugye Jabari trió az első háromba. Nem lehet, hanem mondjuk ki biztos. Viszont nagyon-nagyon jó opcióik lesznek még utána is. Például akit én lehet, hogy elvinnék a negyedik helyen. És ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy hát poszt totál telítve van, ugye Fox játszik ott, és Davion Mitchell is ott van, én ennek ellenére vagy Jaden Ivey-t elviszem, nem érdekel a negyedik helyen, vagy egy még merészebbet húzok, és Shadon Sharpot, aki nagyobb méretű, mint Fox és Mitchell, és én nagyon-nagyon sokat látok benne Shadon Sharpban. Megmondom őszintén, hogy én Holgramet vinném az első helyen, és utána lehet, hogy mondjuk Jabari-t azért nem hagynám benne, de harmadik helyen szerintem elvinném Shadon Sharpot, és megkockáztatnám, hogy belőle abszolút szupersztár lesz, mert szerintem az egyik, hanem a legmagasabb plafonnal rendelkező játékos most, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a Kings szempontjából. Nem érdekel a logjam a poszton, vagy Ivy-t viszem el, vagy Sharpot elviszem a helyükben.
Annyira drukkolok a Magicnek, hogy most sikerüljön egy tényleg generációs talentumot kihúzni, ami erről a draftról egyébként nem lesz könnyű, tehát nem igazán várják ilyen biztos dolognak egyikőjüket sem. Nem az van, hogy franchise player-t húzol, és tudod. Tehát jót kell választani.
Azért lesz egy Hall of Famer a top 4-5-ben, csak meg kell találnod, hogy melyik.
De ha ez sikerül a Magicnek, ezzel a tök ígéretes, atletikus, fiatal maggal elkezdhetnek végre egy olyan utat, amit talán Dwight Howard óta nem sikerült bejárniuk. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem az ő első helyüknek. Szerintem ezzel akkor köszönjünk el. Zali, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem, nagyon élveztem a mai adást, remélem, hogy ti is. Köszönjük, Gábor, hogy visszakaptunk. És most hát nyilván most nem mehet soha többet. Nász útra meg valószínűleg nem is tervezem.
Igen, az jó lenne, hogyha nem kéne többször.
Bízzunk benne. Örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok.
Kedves hallgatók, ne felejtsétek el a Playoff kuponkódot a Rep City-nél, ugye az NBA termékekre, illetve ne felejtsétek el azt, hogy ezen a héten már újra jelentkezünk majd. Ismét visszaáll minden a megszokott rendbe, és köszi szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogy Patreonon támogattok minket. Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.